Hello, sziasztok! Ez itt a Külföldre mentem, majd jövök legújabb adása. A legjobb hangulatú duplaházi gazdás online talkshow, amely garantáltan téged is beszippan majd. A mikrofonoknál kedvelt hangjaitok Bella Roland!
Ciao, ciao!
Valamint Garics Matyi!
Hello!
És jó magam Lovas Peti! Izgalmas, szórakoztató és itt-ott megosztó témákkal foglalkozunk ma is, úgyhogy nincs más hátra, mint az öveket becsatolni, és kezdődjék a show! És kezdődjék a show!
És kezdődjék a show!
Hát akkor nincs más hátra, kezdődjék!
Ciao, ciao, sziasztok gyerekek! Újra itt veletek, és ha most először hallgatsz minket, akkor hello, szia, mi vagyunk a Külföldre mentem, majd jövök. A külföldön élő és dolgozó, illetve a külföldi élet iránt érdeklődő magyarok talkshowja. Mindegy, hogy Kopenhága, London, Párizs, Barcelona, New York, Rio, Tokió. Ha külföldön élsz és dolgozol, akkor közénk tartozol, úgyhogy hallgass bennünket, és tarts velünk a mai kalandra is.
Így igaz, én is üdvözlök minden régi és minden új hallgatónkat. Sziasztok, sziasztok! Peti vagyok, Peti vagyok!
Hello, sziasztok!
Na és akkor, hello srácok, újra itt vagyunk. Egy újabb hét a paradicsomban. Nektek hétfő, már a lelkes hallgatóknak ugye, akik hétfőn, ahogy frissen, ropogósan kijön az adás, már hallgatják is. Nekünk viszont ez egy nagyon busy, nagyon telepakolt, ugyanakkor egy fantasztikus péntek este.
3:49, és...
itt vagyunk, és hozzuk nektek, amit ígérünk.
Értetek vagyunk itt.
Így van, és tudjátok, hogy mi lesz ma? Az ország palikája, ha fogalmazhatok így, paliban
ja,
fogunk
jó.
beszélni, és azért mondom azt, hogy az ország palikája, mert egy iszonyatosan egyedi, értelmes, igazi józan, mondhatom azt, az a józan paraszti ésszel megáldott valakivel fogunk beszélgetni, aki szerintem iszonyatosan nagy lökést, inspirációt tud adni másoknak a saját történetével.
Végül is országpalikája, mert ugye az országot képviseli külföldön, ahogy te vagy az ország Petikéje, meg az ország Rolikája.
Akkor te meg vagy az ország Matyikája?
Ez a sorsom, Izaura. Úgyhogy igen.
És azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan srác, tehát tele élettel, aki, tehát én még nem fogalmaztam meg magamnak mindent, az adás végére majd valószínűleg sikerül megfogalmazni, de én tanultam tőle. Tehát engem inspirált.
Az előzetes beszélgetés.
Abszolút. Abszolút.
Igen, mert ugye már beszélgettünk vele egy picit, tehát tudjuk, hogy ki fog adásba jönni, ezért is tudtuk így őt felvezetni, hogy ezekkel a jelzőkkel, én azt gondolom, hogy iszonyatosan, egy nagyon jó fejsrác.
Igen.
Nagyon jó fejsrác, egy csupa szív valaki, aki értelemmel is megvan áldva, és én nagyon kedvelem az ilyen típusú embereket.
Uh-huh. Egyetértek.
Jó, hát akkor ne is húzzuk tovább az idegeket szerintem. Jöjjön Pali Németországból.
Jöjjön!
És akkor itt van velünk Pali Németországból. Szia, Pali!
Szia, Pali! Peti vagyok!
Szia, Pali!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Pali vagyok, Németországból, 32 éves, és szakmámban dolgozok, mint gépgyártás technikus, egy nagyon jó cégnél. Hát ott ilyen munkahengereket csinálunk világszerte, nagyon komoly elvárások vannak, szóval... szinte ez volt az álmom, hogy én a szakmámban dolgozhassak.
De jó, és mióta vagy kint, Pali, mert ezt nem tudjuk.
Hát ezt elmondom, mert volt egy kis elő, de elmondom a kezdetektől. Hát én 2016-18-ban kikerültem Ausztriába, Bécsbe. Én Gábort ott ismertem meg, ő által sikerült kijutnom Ausztriába.
A Gábor
hát,
Gábor?
Úgy indult az a... Igen, a Gábor, szóval van személyes tapasztalatom, mert ő volt a főnököm, meg minden, meg ő által jutottam ki. Hát ez úgy történt, hogy hát amúgy meg tudni kell rólam, hogy én Szabolcs-Szakmár Bereg megyéből származom, Nyíregyháza mellett, szóval amikor Gábor vonatkozott, hogy Nyíregyházán másképp beszélnek, igen, nálunk van egy kis tájtaulás, szóval egy kicsit ízesen beszélek.
Én jártam oda egyébként Nyíregyházára minden második hétben, amikor ilyen területi képviselő voltam fél évig, és akkor ott jártam ott a környékbeli fodrászatokat, meg ott voltam ott Máté Szalka, meg ilyesmi is. Igen.
De és igen, és amikor Gábor előtt találkoztunk, szóval szegény nem értett engem, mint a tudod, hogy Németországban is más a tájtaulá, vagyis
a
szójárás. Uh-huh. Igen, és ő szegény nem értette, hogy mit, mintha valami más országból jönnék, de ez egy élmény volt számára, és nekem is. Hát nekem úgy sikerült onnan, hogy tudatosult bennem, mert 11 év, hogy kikerültem az iskolából, 2022 júniusában végeztem, júliusban munkába álltam, hát akkor 3 műszakban dolgoztam, kemény 70 ezer forintért.
És akkor 2022-ben hát, 70 ezerért dolgoztál?
Valahogy, bocs, 2012, bocsánat, tényleg vagyok, jó okay.
Van. Mondom, jó, akkor nagyon lehúztam.
Nem, bocsánat, csak a számokkal elnézés, nem baj, hát ez előfordul.
Persze.
Na igen, akkor dolgoztam, igen, 12-ben, igen, akkor 70 ezer, én 3 műszakban dolgoztam, szóval. Hát akkor még úgy voltam külfölddel, hogy én nem nagyon vágyok ki, és itt azt mondom, és...
Halló?
Halló, itt vagyok.
Itt volt valami technika, a technika ördöge közbe szólt, úgyhogy...
Igen, közben megzavartok, mert valaki hívott, de gyorsan kinyomtam.
Jó, tehát akkor ott tartottál, hogy...
Ugye 2012-ben végeztél a suliba, ugye 70 ezerért dolgoztál, és akkor még nem gondolkoztál azon, hogy ki szeretné menni.
Igen.
Igen, és itt akarom elmondani mindenkit, hogy soha nem mondjátok, hogy soha, mert én is azt mondtam, hogy ahol soha nem megyek ki külföldre, ott végül itt vagyok kint, amit utólag nem bántam meg. Hát akkor kikerültem az iskolából, hát még szinte kis nai gyerek voltam, szóval nem tudtam semmit a világról, meg minden, szóval és akkor így mentem, csináltam az utamat, mentem, hát őszintén megmondom, összesen 11 év alatt Magyarországon 12 munkahelyem van a külföldivel együtt, meg összesen 16 munkahely. Szóval édesanyám mindig mondta, hogy te egyik munkahelyen se tudsz lenni, hát mondtam neki, fiatal vagyok, szóval tapasztaltam mindent, és mindig az a vasiparon belül dolgoztam, voltam lakatos, CNC lángvágós, minden, szóval mentem is, hát hogy megismerjem a világot, meg a magyar munkapiacot, meg minden, hát sehol se volt jobb, meg minden. 24 éves korom körül kezdett el fogalmazódni meg bennem, hogy én nem erre az életre vágyok, ami otthon volt Szabolcs megyében, hogy én ki akartam lépni a komfortzónából. Nekem az nem tetszett ez a mankus kerék, hogy 12 órázok, meg volt olyan, hogy szombat-vasárnap is menni kellett, és akkor még a főnök úgy tett, hogy miért nem 10-12 órázunk szombat-vasárnap, és a szomszédomról, édesanyukámat kérdeztem, hogy hol a szomszédom, azt mondta, meghalt, pedig ott laktam velette közvetlenül, szóval lehet, hogy benne voltam a mankus kerékbe, 10-12 óráztam, és akkor nem tudtam, hogy mi folyik körülöttem, és én akkor elhatároztam, hogy nekem mennem kell. Hát akkor 2015-ben volt egy szakításom, és akkor azt mondtam, jó, mondom, akkor el szeretném hagyni Szabolcs megyét, és akkor tettem lépéseket, hogy elinduljak.
Aha, tehát bocsánat, annyi hadd szakítsalak egy kicsit itt félbe, hogy tehát akkor 2015-ben jöttél el, de gyakorlatilag engem az nagyon érdekelne, hogy voltak még mások is ilyen ambiciózusak a környezetedben, vagy ezzel úgy igazán te lógtál ki a sorból, mert nem tudom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe ott vagyok, dolgozok egy ilyen vasas cégnél, nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy ott elvágynak onnan az emberek, és úgy igazán többre vágynak. Tehát nekem ez nagyon, nagyon klassz, hogy te ezt így érezted magadban.
Hát szinte ezt magamtól jött, mert én megmondom őszintén, hogy a szüleimek nem voltak egy optimista, én mindig is optimista voltam, szóval én a szüleimtől pont az ellenkezőjét, hogy én nem tisztelem, becsülöm őket, de én nem azt mondom, csak még ma mai napig is mondom édesanyámnak, hogy ne vegye fel a dolgokat, ne rágódjon rajta, miért mondom, úgy is megjesznek a problémák, szóval én meg az ellenkező vagyok, ez a pessimista, előre is ez az optimista, mert minden, és a barátaimék is mondják, hogy lehetek ennyire optimista, minden, őket is motiválom, stb. És ez. De és akkor én megmondtam, hogy én menni akarok, én akarom, vagyis meg akarom ismerni a világot, nem akarok beszükült nézőponttal lenni, hogy ilyen csőlátásom van, én meg akartam ismerni a világot, meg önmagamat is, mert számomra ez az út, ez egy önfejlesztés volt, mert akkor, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt megkérdezik, hogy mondjak pár szót magamról, nem tudtam volna, de ha most megkérdezik, hogy mit tudok romlani magam, akkor el tudom mondani, hogy amiken keresztül mentem, stb., hogy kitartó vagyok, soha nem adom fel, szóval meg a barátaim is ezt mondják, hogy büszke vagyok rá, Palika, csak így tovább, jó úton halad, szóval, hogy kapom a pozitív visszajelzéseket, és ez jó. És amit megtanultam, hogy mindig minden körülmények között maradjak ugyanaz az ember, amilyennek neveltek, szóval, még ha kihasználtak is minden, akkor nem tudom a másikat kihasználni, szóval, nekem egyszerűen ez nem megy. Uh-huh. Sokszor csalódtam, de én meg nem szeretek csalódást okozni.
Az meg se fordult a fejedbe, hogy Magyarországon belül menjél máshova? Mondjuk Budapestre, vagy a nyugati ország részbe, egy Győr, stb. Hát, tehát egyből a külföld volt, ami így mind megoldásként így felszeret benne? Tehát, nagyon ki akartad nyitni akkor ezt az ollót, ha lehet így fogalmazni. Tehát nem akartál Magyarországon belül menni, ugye? Tehát akkor abszolút a külföld volt a cél.
Voltam Pesten is, onnan Szabolcsba felmentem Pestre, úgy tudtam, és ott 2015. augusztusában mentem fel, ott is egy fémipari cégnél dolgoztam, ott is lángvágós voltam, de mivel már Pest ott a központ volt, onnan mentünk, jobban tudtam mozgolódni, még kimentem a vasútállomásra, és akkor ki tudtam menni Ausztriába. És az egész, és ott se kerestem sokkal többet, mint Szabolcsba, és ez volt az ilyen szomorító, hogy felmentem Pestre, és nem. Szóval, és akkor így... És akkor elhatároztam, hogy akkor külföld, meg minden, és akkor nézegettem a jófogást, és akkor látom a jófogást.hu, hogy CNC lángvágós keresnek Ausztriába. Elküldtem az életrajzomat, Gábor bejelölt Facebookon, felvette velem a kapcsolatot, küldött ilyen ausztrai csoportokat, és szállást keresett magamnak, meg minden, elküldtem az életrajzomat, azt lefordította nekem, meg átírtassa, vagy segítőkész volt, megbeszéltük az időpontot, hogy mikor találkozott, kijött értem az állomásot, a Hauptbahnhofra Bécsben, és akkor elvitt a főnökhöz, meg minden. Persze én a németet azt tanultam, általános iskola, 4. osztályától, középiskola, 12. osztályig érettségi, szóval tudtam makogni németül, igaz, kopott a tudás, de megszólaltam, és akkor a német főnök azt mondta, hogy mikor tudok kezdeni, és akkor hazamentem. Ez 2016-ban történt, igen, 2016 márciusában, akkor volt húsvét, akkor gyorsan, akkor Pestről le Szabolcsba vissza, akkor felmentem Pestre, húsvét másnapján, felbuszoztam onnan, meg Gábor vitt ki Ausztriába, mi pont itt hol voltak, és akkor neki még a gay asztrája volt meg, és akkor azzal mentünk ki. Akkor végig beszélgettünk, az úton barátságos volt a felesége, szóval a mai napig hálás vagyok neki, meg leszek is, szóval nem felejtettem el, hogy segít tett rajtam. Szóval mondtam is neki, hogy egyszer lett esküvőm, akkor meg fogom írni, meg hogyha bármilyen segítséget kér tőlem, most készséggel állok a rendelkezésére, szóval én ilyen hálás típus vagyok. És akkor ott indult a pályafutásom, hát örömmel tekintek vissza az egy hónapra, mert hát milyen az édesanyja, hát felpakolt mindenne, hogy a kisfia ne éhezzen, és akkor egy hónapig házi koszton éltem, ezt úgy kell elképzelni, hogy toros káposzta, húrka, szalámi, meg kenyérmér. Kis pénzzel mentem ki, megmondom őszintén 200 000 forinttal, plusz még kértem kölcsön az ismerősömtől 60 000 forintot, és úgy is, és nem tántorított el, hogy nincsen pénzem, szóval volt egy cél, hogy az álmomat mondom, vannak nehézségek, semmi se könnyű, és nem adtam fel, és volt olyan, hogy a Gábor az mindig is érdeklődött irántam, amit felőlem, hogy vagyok, vagy mint vagyok, ezt így látta rajtam valami nem kausam, én nem szoktam panaszkodni, azt látta, hát mondom, meg egy hét volt fizetésig, de már a pénzem elfogyott, és akkor nem mondott semmit, másnap a feleségével főzött kaját, meg minden, és akkor hozta nekem, hogy ne helyezdek meg minden, szóval tényleg Gábor segítőkész, jó szívű, egy arany ember, én azt mondom rá, szóval.
Köszönjük szépen, ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy egy olyan embert mutattunk be egy pár adással ezelőtt, aki tényleg próbál segíteni másokon.
Persze, és ez nekem is jól esett, meg hogy tényleg, hogy engem nem tántorított el, hogy most akkor húrt a kóbász, toros káposzt nem értem, szóval nem zavart. Az a cél lebegett előttem, hogy ez kezdeti nehézség, majd idővel jobb lesz, és egyre jobb volt. Szóval, és akkor így dolgoztam, meg hogyha a munkahelyen a főnök is odajött, megdicsért, mert minden is nem voltam hozzászokva, néztem, hogy tessék, mondom, megdicsért, még jól dolgozok, nem voltam hozzászokva, mert Magyarországon a főnök az azt mondja, hogy dolgozok, oda jött, megdicsért, meg dicsekedett velem, Gábor jött, hogy nagyon jól dolgozol, a főnök odáig van, érted, mondom, tessék, mondom, a számomra akkor fura volt, hogy kijöttem Magyarországról, ide Ausztriába, vagyis oda Ausztriába, és akkor más világ, meg az emberek is mások, szóval ég és föld a két.
Mennyit kellett dolgoznod ott kint, amikor kimentél, tehát hány órát? Mert ugye mondtad, hogy Magyarországon ilyen napi 10-12 órákat, sőt valamikor heti 6-7 napot. Mennyit kellett dolgozni, és hogy mennyit kerestél? Hát, tehát összehasonlítva az akkori magyar fizetéseddel, hányszorosát kerested meg?
Hát két műszakban dolgoztunk. Igen, az 8 óra hosszabb, pénteki nap az rövidített nap volt, ilyen 7 óra hosszát dolgoztunk, de volt, hogy a Gábor megkért, hogy nem lennék-e éjszakás, hát fél évig éjszakás voltam. De az úgy kezdődött az éjszakás, hogy délelőttös voltam, Gábor megkérdezte, hogy aznap nem mennék be éjszakára. Mondom, de bemegyek, csak az osztrákoknál, meg itt a németeknél is van olyan szabály, hogy itt kötelező 10 óra meglegyen a pihenésnek. De Gábor kiharcolta, hogy Magyarországon ugyanez volt, szóval rövidváltásokat bírtuk, mert Magyarországon mindig rövidváltásba mentem, és akkor a főnök belement, és akkor hazamentem két órakkal, aludtam egyet, aztán mentem vissza hét a tára, és akkor nyomtam az ipart, és akkor ott, akkor 2016-ban kerestem ilyen 1700-1800 euró nettót kerestem.
Uh-huh. Nem is rossz.
Mit csináltál ezzel a pénzzel egyébként? Mert ez azért Szabolcs-Szatmár-Berekből jössz, ott azért ez sok lóvénak számít, tehát te ott nem arra voltál nevelve, ugye, hogy szórd a pénzt.
Igen, és hogy volt ez a szállás akkor, mert aztán, vagy lehet, hogy mondtad, és akkor én maradtam le valamire, hogy akkor mennyit kellett neked fizetned a szállásért akkor?
Hát a szállás az úgy volt, hogy a 12. kerületben volt, tehát egy lakás volt, de négyen laktunk, szóval egy ágyat béreltem, úgyhogy volt egy szobatársam, egy ágyat béreltem 250 euróért, szóval kezdésnek jó volt, 250 euróért béreltem egy ágyat, szóval ez így volt, és hát mit csináltam a pénzzel, mivel négyen vagyunk testvérek, van nekem három tesóm, két öcsém, meg egy húgom, ők hármasikrek, és akkor ők meg iskolába jártak, és akkor támogattam őket, hogy juháztam, minden, szóval támogattam minden onnan a családot, míg ki nem járták az iskolát, szóval az anyukámnak küldtem haza, tönkrement a kazán, akkor vettem egyet, szóval ez is célom volt, hogy tudjam támogatni a családomat, még a tesóm, még el nem indulnak a saját útjukon, és ez is teljesült.
Mennyivel fiatalabbak a tesóid?
6 év van köztünk. Én leszek most áprilisban 32, az öcsém, vagy tesóm még, meg most lesznek március 14-én 26 évesek.
Hasonlítanak egymásra, vagy teljesen külön peték? Tehát azt hiszem így mondják.
Nem egy petélyek, de a két öcsém az hasonlít egymásra.
Nem egy petélyek.
Nem egy petélyek, több hasonlít egymásra.
Hasonlítok. Nagyon szuper. És akkor nem tudom, akartatok-e még itt Ausztriával kapcsolatban kérdezni valamit, de hogy innen, tehát ez volt ugye Ausztriába is, innen hogy jutottál, mi a következő állomás Ausztriából?
És mennyi idő után?
Ausztriából Németország lett, ez úgy indult, hogy tesóm még végeztek az iskolával 2018 júliusában, szintén ugyanaz a szakmáik, mint nekem, de közben aki felvett engem ott a Ausztriába, a cégnél, az a főnök lelépett, mert akkor az öcséméket is kihoztam volna, mert ők is akartak jönni külföldön, ott kezdték a súly után, az első munkájuk az külföld lett, volt. Csak a főnök közben leszámolt minden, és akkor a másik főnök nem, és akkor el kellett gondolkodnom, hogy mit szeretnék, mert minden, és akkor így a 16-tól 18-ig voltam Ausztriába, és akkor mondom, két év után, mondom, jó, tényleg jó, a TNT lángvágás, mert minden, de mondom, szeretnék kicsit a forgácsolásban is tapasztalatot szerezni, mert mindig csak az volt a szakmám, mert mondom, igen, és akkor hazament, akkor hazaköltöztem Bécsből Magyarországra, hazamentem, tesó még kijöttek utánfutóval, félpakoltunk, akkor körbevezettem őket Bécsen, minden Bécsben, hogy lássanak egy kis világot, mert minden tetszett nekik, és akkor közösen 2018. augusztus 13-án indultunk ki Németországba. Ott egy közvetítő által, német közvetítő, de vannak magyar kapcsolattartók, szóval ők felhívtak minket, minden lebeszélték a céggel, hogy lenne ember, aki dolgozna, és akkor elindultunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből ide a Fekete-erdőbe. És akkor én meg itt voltam mellettük, szóval én meg tudtam németül azóta, meg Ausztriába jártam nyelviskolába, meg folyamatosan mentem, beszélgettem, szóval a nyelvtudásomat fejlesztettem, hál' Istennek, és akkor itt már Németországban soknak segítettem, meg így a tesóméikat se tudták eladni, hál' Istennek, hogy itt voltam, mondták ők is.
Két tesód ment ki? Meg gondolom a lány tesód, ő nem a szakmában van.
Na, igen, a két öcsém jött ki, meg az ő barátjuk Erik, szóval így négyen indultunk neki Németországnak.
Aha.
Ez volt akkor 2018, és azóta egyébként ugyanazon a munkahelyen vagy? Vagy ott azért történtek dolgok?
Hát persze, 2018 augusztusától 2019 novemberig voltam a Mulágnál, a közvetítő által, és azt mondta a Mulág a cég, hogy nem kell kölcsönzött ember, így elküldtek. Akkor átmentem egy másik céghez, arra 19 novemberében átmentem egy másik céghez, ott elvoltam 2020 februárjáig, és utána átjöttem a Hengslerhez, ahol a tesómék dolgoztak, és akkor ott indult a pályafutás, utána bejött ez a Covid időszak, minden akkor, pont akkor indult ez a Covid-es időszak, szóval akkor csökkentett munkaidő volt, de a pénzem az ugyanaz meg volt, szóval ez is, hogy ez a kurz árbát, ez a rövidet munkaidő az, hogy én egész hónapban nem dolgoztam sokat, volt, hogy bementem egy-két napot dolgozni, két hétig nem is hívtak dolgozni, mert nem volt annyi munka a gétemben, és akkor mellette kaptam a fizetésem, meg mellette mentem ide Németországban maszekolni a tulajnak, még kellett neki ember, mert pont jó jött, hogy én kurzarbeiten vagyok, és akkor kellem este hasznossal.
Mesélnél nekem egy kicsit arról, hogy egy munkaerő közvetítőn keresztül milyen munkát vállalni, mert nekem erről sajnos saját tapasztalatom nincs.
Hát lehet könnyű segítőkészet, csak hát nem annyi pénzt kaptam ennyit, hogyha direkt belennél meg minden, szóval egy ilyen kis közvetítői díj nem annyit adnak amennyit, hogyha főállásban lennél a cégnél.
Ez mennyi?
De kezdésnek így, aki ki akarnak jönni Németországba, kevés nyelvtudással, az nagyon jó, mérők még így szállást is biztosítanak, nekünk két hétig nem kellett fizetni szállást, meg előleget is adtak egy keveset, és akkor így egyszerű volt elindulni. Szóval.
Ez így nagyjából mekkora része a fizetésednek, amit ők kapnak meg?
Hát nem tudom, de amikor közvetítő által voltam, akkor ilyen 1600-1700 eurót kerestem, holott a céges lett volna ilyen 2000-2200 euró, így utána jártam mindennek, szóval azért.
Igen, én is úgy tudom, ilyen 2-3 eurókat azért óránként.
Igen, de azért örültem, hogy legalább ki tudtunk jönni tesóméka, mert minden, szóval az is egy átmeneti dolog volt, utána meg már leszámoltam a közvetítőt, és akkor direkt beátjöttem ide a Hengslerhez.
Milyen volt egyébként így a különbség így az első tapasztalásra Ausztria és Németország között? Ugye mégis mind a kettő német nyelvterület, de azért valamilyen szinten ugye mások a helyi szokások, hogy amikor átmentél Németországba, akkor azt érezted, hogy hú, az nagyon hasonló, ez jobb, ez rosszabb, vagy mi volt az első időszakban a gondolatod, és most így utólag visszagondolva mit gondolsz, hogy mi a különbség a két ország közt mondjuk abban a szakterületen, ahol te dolgozol, vagy ti dolgoztok?
Hát annyi, hogy a pénz, hogy itt a Fekete Erdőben, itt a legjobb a kereseti lehetőség Németországban, tehát az első helyen áll Hessen környéke, második itt a Fekete Erdő, mert van ilyen térkép a netten, ilyen fizetési arányok, meg a kollégák is mondták, hogy itt a Fekete Erdőben jó a kereseti lehetőség, meg hiányszakmák, ez Ausztriában is fent van, meg itt Németországban is. Hát a különbség a nyelv, mert egy szónak több jelentése van, Ausztriában ezt beszélik, Németországban ezt, meg ő Svájcban meg még úgy másképp, szóval. Hát egy különbségeket nem vettem észre, annyi, hogy a bürokrácia, a ügyintézés, hát mind a két országban 100-1000-szer jobb, mint Magyarországon, amikor kijöttem, meg autót kellett venni, bementem az okmányirodába, elvittem a kocsinak a papírjait, megcsinálták a nevemre minden, vagyis az ismerősömnek, nem én vettem kocsit, és akkor kérdezték, hogy egyedi rendszámot, hogy szeretne-e. Mondom, persze, mondom, biztos, gondoltuk, hogy 300 euró. Nem, 20 euró kellett fizetni, hogy egyedi rendszámod legyen. És akkor bevitted a kocsit, így tudni kell, Németországban, hogy a rendszám az a te neveden van, nem a kocsi osztalhatodik, szóval van egy kocsim, és azt eladom, akkor rendszámot viszem magammal a következő kocsira. Ez például ez egy jó dolog, ez nekem tetszik, meg hogy az ügyintézésbe mentem, nincs eredetiségvizsgálat, nincs műszaki, vagyis már mint hogy az átírásnak a dolgai, mint otthon, hanem van műszaki, beviszed a papírokat, 10 perc, kész, ennyi. És nem az, hogy egy ablak foglalkozik az átírás, egy komplett iroda van ezeknek az autóknak, az ügyeinek az elrendezésére. Szóval szorsámot húzol, pittyen, mész, intézet, 10 perc, kész, mész a kocsira, pattintod fel, kész a kocsi. Szóval meg az orvos, az időpontozás is más, minden sokkal gyorsabb, mint otthon. Uh-huh. Nem kell fél napokat ülnöm az okmányirodában, az orvosnál. Például most is voltam fogorvosnál, kiúzták a fogamat, 8:30 volt időpontom. Hát korábban mentem 10 percre, mondták, hogy várni kell, mert az én orvosommal foglalt, szóval hiába volt több orvos szabad, de oda nem mertem, mivel nem az az én orvosom. Ő felvett a praxisába, akkor oda tartozok. Kiúzta a fogamat, meg a fogkövet eltávolította, 10 perc alatt végeztem. Mondom, ez igen. Mondom, Magyarországon meg egy fél napot ülök a rendelőbe. Meg hol voltam még? Ja, az egészségügyi kasszánál elmondtam, mi a problémám, szeretnék kötni, visszajöttem, stb. Várakozásra együtt 10 perc. De ugyanez Ausztriában is, szóval az ügyintézés sokkal-sokkal gyorsabb, mint otthon. Uh-huh. És ez nekem ez nagyon tetszik, hogy, és ezért mondtam azt, hogy megismerni más kultúrákat, mert tetszenek itt az osztrákoknál és a németeknél is, hogy tradicionális nép, hogy itt is farsang volt, utcabál felvonulás, de a svájciaknál is ugyanez van, szóval ez örömet visznek az emberek életébe. Volt, hogy a kollégám beöltözött, úgy jött be dolgozni farsangkor, szóval
jaj, de minek költözött be, Pali?
Hát megszokottnál ilyen cowboynak költözött be, és amikor így végigment a vizet, és akkor én így elmosolyodtam, és nekem ez tetszik, hogy a németek így vidámak, mert minden. Aha. A januárban volt ez a bolondűzés, hogy komplett műsorokat csinálnak a városokba, lezárják, és ez basszus, ez van, bocsánat a kifejezés, ez jó érzésre tölt el, hogy igen, hogy ez vidámság más életszint, vagy boldogságot visznek az életbe, meg voltam az optikánál, és ott is beöltöztek, és úgy fogadták a vendégeket, és mosolcsalnak az emberek arcára. Szóval, nagyon-nagyon más világ, mint Magyarország.
Uh-huh. És figyelj, engem még az érdekelne, mert erről nem beszéltünk úgy sokat az elején, mutatod, hogy CNC lángvágó, ezt aztán forgácsoló, hogy mi az, amit úgy hallom ki, hogy szereted ezt a munkát, szereted ezt a fajta tevékenységet. Mi az, amit szeretsz ebben egyébként? Erről mesélj már nekünk egy kicsit.
Hát szeretem a kihívást, hogy amikor megkapok egy alkatrészt, és akkor annyi, hogy itt a programozni is tudok, de itt a cégnél nincsen programozás, külön programozók vannak, mivel sok gép van, meg a gyártásnak mennie kell, meg határidőre dolgozunk, meg minden, amit megkapok egy alkatrészt, és akkor megkapom a programot, megkapom a mappáját, feltértámozom a gépet, megfelelő lapkával, beírom a programot, átnézem a programot, és akkor így a programot kiolvasom, hogy mit fog csinálni, még felszám, mit csinál meg, hogy hiába monoton, mert széria a gyártás, már úgy széria a gyártás, hogy ugyanazok a csövek visszajönnek, de mégis más, mert nincs két egyforma alapanyag, az egyik ilyen, másik olyan, szóval szeretem a kihívásokat, az, hogy meg olyan alkatrészeket csináltam, hogy senki nem mutatta meg, mert kollégám váltótársam, a másik kollégám meg pont távpénzem volt, és akkor magamtól kellett rájönni, és amikor megcsináltam minden, mondta, volt egy kis hiba, de megfelelt, szóval, és én szeretem ezt a kihívást, meg szeretem a szakmát, szóval nem egy monotonitás, imádom, egyszerűen imádom.
Uh-huh. A szakmát egyébként, bocsánat, az csak Magyarországon tanultad, vagy kint tovább kellett képezned magadat? Tehát ahhoz, hogy ezeket a mindegyik gépet, illetve tudjad kezelni, illetve ezeket a programokat, nem tudom, mennyire van több programnyelv, így a CNC programozáson belül?
Hát itt különböző vezérlők vannak, Siemensen dolgoztam, Fanukon, Magyarországon NCT-n, hát nem, Magyarországon megcsináltam a képzést, itt már annyi, hogy tényleg, amikor készültem külföldre, akkor lefordítottam a bizonyítványaimat, mert minden, elküldtem, szóval nem kellett más képzést csinálnom. meg, itt a, meg amit megtanultam, hogy itt a német, amikor jelentkeztem a Henslerhez, kérdezték, hogy beszélek németül, hát én meg így mondtam, hogy egy kicsit, és amikor leültünk beszélgetni, és akkor így mindenki nézett, alig jutottak szóhoz szóval, és akkor mondta a titkárnő, hát nem kicsit beszélek, hanem nagyon, hát jó, hát most mit mondjak, hát szerénykedtem, na, és akkor felvettek. Megmondták, hogy kérdezték, hogy mennyi brutta órabért szeretnék, elmondtam, és azt mondták, hogy reális. Itt őket nem érdekli, hogy van egy nyelvvizsga papírod, vagy nincs, miért nem a papírtól függ, hogy most a jól tudsz beszélni, vagy nem, hanem az mind rajtunk műlik, hogy az ember akarja-e.
Egyébként ezt maximálisan megértem, hogy azt mondták neked, hogy akkor te nagyon-nagyon jó beszélsz, mert nekem van olyan személyes tapasztalatom, amikor egy lakatos jött ki Németországba munkát vállalni, és volt egy interjú a német cégnél, és egy ilyen közvetítő cégen keresztül jött volna, és be volt írva az önletre, az meg úgy is mondta, hogy ő jól beszél németül. Tehát nem az, hogy beszél, jól beszél németül. És akkor én voltam ott, volt velünk egy lány, aki ilyen profi fordító volt, biztos, ami biztos alapon, meg ott volt ugye ez az úriember, és akkor megkérdezték tőle, megérkeztünk, hogy wie heißt du? Ugye ez egy aránylag alapkérdés. És akkor így tágra nyílt szemekkel, így nézett a Tomás felé, hogy miről van szó. És képzeld, egy szót nem beszélt németül. Úgy lett kihozva, és de azt mondta a német, ott ketten voltak, ott volt egy, aki az üzemvezető volt, meg volt ennek a felettese. És akkor azok mondták, hogy hát azt mondták, hogy beszél német. Azt mondja, hogy azt sem érti, hogy amikor megkérdezem, hogy hogy hívják, azt mondja, hogy ne, szó se lehet róla. És ott voltunk 20 percet, és annyira profin csinálta a csaj a dolgát, hogy elérte náluk, hogy mondta, hogy egyetlen, azt mondják, hogy figyelj, ezért jött ki a csávó kocsival, ezért utazott nem tudom, ezzel valahány 100 kilométert, adjátok meg neki a sanszot, hogy egy próbanapot, kérlek, egy próbanapot, hagyj kapjon. És képzeljétek, annyit kell tudni erről a faszíról, hogy ilyen elég alacsony volt, tehát ilyen 155, tehát 160 alatt volt, és az első munkanap után, képzeljétek el, fölhívott minket a cég, hogy ezt az embert mi akarjuk. Uh-huh. Mert annyira, tehát így értette a dolgát, meg ugye ilyen segítőkész volt, szolgálatkész volt, és akkor utána ő volt az, aki egyébként beköltözött egy, ki lett véve egy 4 szobás lakás ott a környéken, mert eleve 4 ember kellett, ő volt az első, aki kijött, a többieket az 1-2-3 hét után belül csatlakoztak. Ő, gyerekek, azt a megkönnyebbülést azon az emberen. Ő fogta magát, a kocsijából kipakolt a szobába, de nem az, hogy kipakolt, hanem ő konkrétan berendezte, mint egy lakberendező. Ide, oda, kis, hogy hívják föl, ez az föl, és ő fölrakta a lábát az ágyra, és hogy ő megvan, és ő minden nap ment fütyűrészve dolgozni, ugye nekem kellett mennem ott elnőrizgetni, stb. És ő mindig túlórázott, sosem ment haza. Megmondom, hogy szinte egy fél év, 3 év után gyanús is volt, hogy ő annyira boldog itt, tehát ő konkrétan oda berakott. Egyszer találkoztam a feleségével, megértett egyébként, hogy miért olyan boldog ő ott, hogy hú, van meló, van pénz, szerintem akkor így megvan a távolság, és úgyhogy ez csak így megértem, hogy ha te meg folyamatosan beszéltél, akkor azt mondták, hogy te nagyon jó beszélsz, mert sokszor ehhez vannak szerintem kinszokva, hogy annyira akarnak munkát végezni, hogy nagyon. Volt egyébként egy olyan srác, azt ma utána abba hagyom, aki meg úgy jött ki, képzeljétek el, hogy kocsival indult el, és nekem éjszaka szóltak, hogy hát a srác az bizony a rendőrségen van, mert egy olyan autóval jött ki, eleve nem volt rajta visszapillantó, tehát az ilyen fő volt szikszalagozva. Az egy dolog, hogy nem volt műszaki az autón, amit tudom, a 20 éves autó, de a srácnak nem, hogy nem volt lejárt jogsia, neki soha nem volt jogosítvány.
Jézusom!
Németországban derült ki.
És így igaz, mert elment betankolni, és a tankolás után ott vannak ugye nagyon sok olyan rendőrautó, ami nem látod ugye kívül, hogy rendőrautó. És már maga az autó az olyan nagyon gyanúsan szakadt volt, és akkor úgy kellett nekünk oda menni hajnalba, mit tudom, egy olyan 150 kilométerre volt a célállomástól, oda mentünk hajnalba, ugye kihoztuk őt a rendőrségről, és akkor mi vittük tovább a kocsit. Hát, vagy a csávót is. Szóval ennyire akartak sok a munkát. Tehát, igen, hogy ez bevállalta, hogy ő így jött ki.
Ja, ja.
Uh-huh. Igen. Hát meg azt akarom mondani, hogy a nyelvtanulásról még sokan félnek, hogy nem kell félni megszólalni. Engem is ez vitt előre Ausztriában, volt olyan, hogy egy szót nem ismertem, például benzinkúton voltam, melyikben akartam menni, azt mondták, hogy bezett. Akkor nem ismertem azt a szót, mosolyogtam egyet, hátrafordultam, kimentek, azt a két kollega megnézett egymást, hogy ez mi volt, és ezt akarom mondani az embereknek, hogy a hibáinkból tanulunk. Szakmailag is úgy tudtam fejlődni, hogy mehetem, hogy belestem a hibába, nem direkt, hanem ízek, hogy hibáztam, és akkor legközelebb oda került, és akkor jó lett. A nyelvvel is így van. A németek se beszélnek helyesen. Itt megkérdeztem a kollégámat, hogy mondom, a nyelvtani részét mennyire tudod a németnek, mert minden fölnének ismered a név elejétől kezdi. De hogy ismerjük, hát amit a hétköznapi életben használnak, meg minden szóval, meg itt a német se beszél úgy, ahogy a tankönyvben le van írva, hogy helyesen ragozva, meg mindent. Megérted magad, két, ennyi, oké, írásban más a nyelv, de szóban. Én hál' Istennek, amikor Ausztriában voltam, akkor amikor telefonon kellett elintézni ügyeket, hát egy hétig intéztem az ügyeket telefonon, mire megértettem. De amikor meg kijöttem Németországba, és az öcsém mondta, hogy hívjam fel ezt a emberkét, még kell neki a kocsi, felhívtam minden, és az öcsém ennyit mondott. Basszus, bárcsak ilyen jól tudnék beszélni, mint Pali, miért így nem érted belőle semmit, pedig ő is tanulta a németet. Közi, mit kérdezte, hogy mit beszélte? Hát mondom, holnap megyünk a kocsiért megnézni, szóval ennyi, hogy beszélni. Itt a német úgy is kijavít engem is, hogyha valamit nem jól mondok, akkor kijavítanak meg, hogy itt vagyok a cégnél. Ezt is elmondom, mert hogy közben én is hazamentem Magyarországra, meg visszajöttem. Szóval, hogy a német olyan nyelvű mondja nekem, nem semmi külföldi, aki tanult a német, hogy nagyon jó beszélek németül, és egyre jobb is. És már annyira jobb, annyira beszélek, hogy nagyon sokat beszélek, amit halljátok magyarul is, de ugyanezt németül is képzeljétek el, és akkor meg jókat nevetünk, viccelődünk, meg át tudom adni Magyarországról a viccet németül, és ezt számomra jó érzéssel tölt, és megmondom nektek őszintén, hogy én imádok idegen nyelven beszélni valami, hogy azt érzem, hogy én erre vágytam egész életemben, hogy igen, hogy ez az élet az, amiről
te meg, rossz hogy... helyre születtél, Pali, szerintem. Te
igen, ezt akartam születtél. Mondani, mint hogy Gábor is, hogy rossz helyre születtem, és hogy én sokan benne vannak, hogy a komfortzónában, hát én, hogy oké, hogy kényelmes, de nem voltam benne boldog, és az emberek, hogy félnek elindulni. És már bocsánat, de ezt el kell mondanom, mert ez pont így ér értelmet, hogy könnyű lett? Nem, megéri rohadtul, és tényleg rohadtul megérte kiszakadni a komfortzónából, mert egy olyan kalandos úton vagyok végig, én ha nekem százszor kell új életet kezdeni, akkor százszor kezdek egy újat, de legalább van miről mesélni. Én itt vagyok Németországban, úgy visszajöttem tavaly októberben, karácsony Svájcba töltöttem, most is voltam egy két hete, nem, február 14-én voltam Svájcban, még Kowalski meg a Vega koncert volt, és akkor bejártam Züriket, Lucent, meg voltam a Rajnai vízesésnél, és basszus, és hogy ezt az álmot megvalósítottam, olyan érzéssel töltött el, ha nekem valaki 10 évvel ezelőtt azt mondja, hogy én azzal a szakmával tudok 1 millió forintot keresni, hát akkor biztos kinevetem. Most annyit tudni kell, hogy itt a nettó keresetem 2500 euró.
Na szép.
Heti 37 és fél óra, szóval a pénteki nap az rövid nap, szóval én bementem 5 óra, akkor már 11-kor végeztem, délre itthon voltam, holnap nem megyek túlórázni, az meg 125%, és szombat csak szigorú 6 óra hossza. Ha 5-re megyek, akkor 6 óra hossza, akkor 11-ig dolgozok, és 2-ig.
Ami reggel?
És meg vagyok be. Reggel, persze, csak egy műszak van szombatonként, szóval reggel 5-től 11-ig, szigorú 6 óra hossza van, se több, se kevesebb, vagyis hát 6 óra hossza max, ha nem most 4 órosszát dolgozok, akkor 4 órosszát dolgozó. Annyit fizetem meg, hogy azt tetszik, hogy 30 nap szabadság van Németországban, meg van ez a tájkontó, ez egy időszámla, ami 90 óra, szóval neked van 30 nap szabadságod, mellette a plusz órából még gyűjtő 90 órát, amiből abból is el tudsz menni szabadságra, hogyha elfogy a szabadságod.
Uh-huh.
Meg igen,
magyarul még jó 2 hét.
Igen, 2 hét. Ausztriában van 13-14, itt is van Németországban, itt adható. Például nekem a cég mivel hogy újra visszajöttem, már olyan szerződést kapott, hogy én kapni fogok 13-14 havi fizetés szóval. Szóval más világ, igen, ahogy mondtam, hogy rossz helyre születtem, mert minden is élvezem, meg vagyok becsülve, meg elő van készítve a munka, mi a következő problémámmal szólok, most is volt tegnap problémám, mondtam a kollégámnak, hogy rosszul van előkészítve a programmappa, miért mondom, ez a művelet már kész, már túlmentünk rajta, és oda jött nekem hálálkodni a német, hogy köszönöm, hogy figyeltél meg minden, és ez jó érzése tölt el, mert hogy ide jön a főnök, hogy ó, Pali, hogy vagy, mint vagy, nagyon jó ember, vagy karácsonykor úgy váltunk el, hogy boldog karácsony, nagyon jó ember, vagy ilyen emberek kellenek nekünk. Mondom, tessék, mondom, és ez engem annyira feltűlt, mert motivál, hogy basszus, ennyi dicséretet nem kaptam Magyarországon, mint itt, itt egy idegen országban. És őszintén megvallom, nem érzem magam Ausländernek, mert integrálódok szóval. Mert sokan el akartak tántorítani Németországtól, ó, hogy ne menjek, miért így rossz, úgy rossz, úgy rossz, és rájöttem, hogy nekik miért volt rossz. Hát, hogyha hozzáállása a dolgokhoz, én alkalmazkodok, minden, stb. Volt terminem a fogorvosnál, nem tudtam elmenni. Elmentem, mondtam neki, nem tudok jönni, miért dolgoznom kell, nem enged el a főnök, stb. Toljuk el, és jó esett nekik, hogy szóltam, és azt mondták, hogy jól csináltam, és ha belegondolok, ez tényleg igaz, hogy más idejében ne játszunk, miért nekem is jól esne, hogyha valaki szólna, hogy figyelj, mi lenne eltolnám, mi nem érek rá, szóval, és én úgy viselkedek, ahogy neveltek, szóval itt is nem akarok az a rossz Ausländer rende, nem az a jó, szóval az utcán köszönök az embereknek, midámok, szóval alkalmazkodni kell.
Előrejutási lehetőséged van, Pali? Tehát nagyon jól dolgozol, nagyon jó a munkamorálod, nagyon jó az attitűdöd. Hogyan? Tehát a fizetésen felül mit látsz? Van ez valahogy így a jövőre vonatkozóan respektálva? Tehát van valami olyan, hogy te ha tanulsz tovább, akkor valahogy előrébb tudsz jutni? Vagy maradsz ebben a pozícióban?
Hát én szeretem ezt a gépen, szóval irodán lennék, megbolondulnék. Szóval én nem szeretem, hogy én világéletemben dolgoztam, otthon is, a ház körül, mert minden, szóval nekem ez megy, de úgy, hogy van lehetőség, hogy másik gépre menjek, más gépet betanulok, akkor persze minél több gépet tudok, annyival több a fizetésem is, mert minden, szóval, de vannak lehetősége, például az egyik munkatársamból programozó lett, elvégezte a sulit miatt, és akkor kellett programozó, meg hát itt a programozók úgy lehetnek programozók, hogyha előtte ismerik a gépet, szóval ez nem olyan, hogy csak papíron látott gépet, mint Magyarországon sok ember, hogy oda jön nekem okoskodni, az közben nem tudja, miről van szó, hogy szakmunkásukban ért hozzá, mint a diplomás, szóval volt már milyen példa, hogy a Magyarországon, hogy a diplomásnak el kellett magyarázni, hogy basszus, az alkatrész nem fér bele a gépbe, miért nagyobb az alkatrész, mint a gép. Uh-huh. Szóval van, itt van lehetőség, van jövő.
Mi a cél szóval egyébként?
Mi motivál? Ezt akartam én is kérdezni, mi motivál téged?
Hát mi motivál az, hogy a szakmámban dolgozok, meg vagyok becsülve jó fizetésért, és olyan életet élhetek, amit Magyarországon nem lehet. Szóval nem az, hogy nagy lábon élek, hanem ez, hogy kifizetek mindent, marad, és akkor számlámon ott csücsül 500 000 forint, ami fizetésig ott van, szóval ahhoz nem nyúlok, szóval meg hogy utazgatni. Fiatal vagyok, szeretnék látni világot, közben angolul is tanulgatok, szóval
mi a következő szint? Mi a következő szint? Hova? Hova akarsz innen? Ez itt a vége, tehát hogy akkor gyűjtögeted a pénzt, utazol a világba.
Aztán egyszer csak jön a család.
Aztán jön a család, igen, vagy van ennél több is, amit még akarsz, ha fogalmazhatok így, hogy van ennél több. Vagy ez itt elég neked, megtaláltad, amit kerestél, és akkor ez így jó. Gyűlik a pénz, szép élet, nyugis élet, szereted, amit csinálsz, és akkor ez így elég? Vagy van ennél följebb is?
Nem is följebb, más.
Persze, hát mindig vannak terveim, mindig úgy, most is úgy vagyok fel, mert a szankciók miatt nem tudom, mi lesz itt. Én mondtam a kollégámnak is, mondom, egy biztos, én Magyarországra nem megyek vissza, már van ilyen tervem, hogyha megyek, akkor megyek Svájcba. Tudok németül, igaz, a svájci dialekt van, mert minden, szóval én, ahogy Gábor is mondta, csak előre, szóval, meg angolul is tanulok, szóval, ha Londonba kell menni, akkor megyek Londonba, szóval én nyitott vagyok a világra, ezért is tanulok angolul is, meg fontosnak tartom a nyelvtanulást is, szóval, igen.
Mennyire szóval hiányzik ma egyébként ez, ami neked van, tehát itt így Európába, ha lehet így fogalmazni?
Hát Európába, szóval, igen, ahol lehet itt a környéken, vagy hát, ahol tudok, hát Svájc azért lenne jó, mert német, jó, ott megértik ezt a németet, de ott már a svájciul szólnak vissza, akkor már nehezen érteném meg, de még azt se kizárnám, de jó, nem biztos, hogy el fogok jutni, hogyha kell, akkor ha Európa nem tetszik, akkor kimegyek Amerikába, szóval ilyen vagyok, magamra hátamra veszem a világot, és megyek, szóval már előttem nincs akadály, én szeretem az újat, az ismeretlent, a kalandokat, szóval én, hogy megismertem magamat, szóval, meg a barátom is mondták, hogy egy igen talpra esett, a jéghátán is megélő fiatal ember vagyok, szóval, és ez, hogy kapom ezt a pozitív visszajelzést a barátaimtól, szóval, igen, megéri jó embernek lenni minden körülmények között is, holott igaz, sokat csalódtam az életben, de mégse tudtam megváltozni, hogy én kihasználjam az embereket, igaz, engem többször kihasználtak, de úgy voltam vele, jó, mondom, akkor megyek tovább, én attól nem leszek. Vagyis hát, hogy meg mondták is a barátaim, hogy miért segítek olyan emberek, azok meg se érdemlik. Mondom, figyeljetek, én ilyen vagyok, segítek, nekem attól jobb lesz a lelkiismeretem, ez vagyok én, segítőkész. Most segítettem neki, de hát nem fogok tőle visszakapni, hát akkor nem kapom, de legalább segítettem neki. Ez az én imidzsem, szóval ilyen vagyok, kész, ennyi.
Aha, oké. Okay. Jó, hát köszönjük szépen, akkor itt a személyes sztorit szerintem az nagyon inspiráló, nagyon sok mindenkinek. Mi is itt nagyokat néztünk, kikerekedett szemmel itt egymásra, itt az interjú alatt. Németországgal kapcsolatosan kis technikai infokkal is segítsük szerintem a hallgatókat. Jó, így a te tapasztalataid, illetve a te szemszögedből. Nem tudom, srácok, milyen kérdésetek, technikai kérdésetek van Németországgal kapcsolatban. Szerintem kezdhetjük azzal, hogy te hogy látod, Pali, hogy kinek javasolnád Németországot, mennyiből lehet kijönni Németországba,
illetve talán azt, ezek az általános. Illetve azt, hogy lehet-e például Magyarországról munkát találni, tehát mennyire működik ez a vonal, hogy én Magyarországon vagyok, és biztosra akarok kimenni, és jelentkezem egy állásra, és felvesznek, vagy pedig csak közvetítőn keresztül lehet így egyből munkát találni Magyarországról, illetve hogy a kiutazás, tehát az hogy célszerű, vagy illetve, hogy vannak-e régiók adott esetben, ahova könnyebb kijutni mondjuk egy kezdőnek?
Hát annyi, hogy jogosítvány kell még Németországba, itt esélytelen jogosítvány nélkül. Itt kocsival én is itt 10 kilométerre vagyok a cégtől, szóval tömegközlekedés, meg itt ilyen kis városban vagyok. Lehet, hogy a nagyvárosokban Stuttgart nincsen, ott lehet. Hát kiment inkább ilyen közvetítők által, ami Magyarországon is van sok közvetítő, aki Németországban közvetítünk kezdésnek, azt ajánlanám, vagy aki megkeres, annak is szívesen segítek itt Németországban, már kint van egy ismerős, mert nekem is a két ismerősöm ki akarna jönni, pedig fura, ők nem is akartak jönni külföldre, de annyira megváltozott otthon a helyzet, hogy egyszerűen nem tudnak megélni a pénzekből, és kérték a segítségemet. Szóval is, amikor én elindultam októberben vissza Németországba, mondták, hogy ez nem, és most meg egy hónapja felkerestek, hogy nem segítenék nekik németet tanítani, meg kijutni. Hát mondom, ez rajtatok áll minden, szóval én segítek szívesen. Hát annyi, igen, közvetítő álltam mindenképp, hát a pénzösszeg, hát én 600-ből jöttem ki, hát nem, most amit mondani fogok, én nem azt mondom, hogy mindenki vegyen fel személyi kölcsön, de ha nincs más lehetőség, akkor vegyen fel személyi kölcsön, nem nagy összeget, ilyen 1,5 millió forintot, mert itt vissza tudja fizetni egy év alatt. Szóval, mert sok ismerősöm úgy jött ki, mert van egy ám, ha te azt akarod, akkor meg tudod oldani. Amit most fogok mondani, nincsenek problémák, csak megoldandó feladatok, szóval, hogyha nem tudsz valakitől kölcsön kérni, pedig körbe kell járni, megpróbálni minden lehetőséget, nem akkor az utolsó terv az a személyi kölcsön legyen. Mert ezzel nem azt akarom mondani, hogy arra buzítom az embereket, hogy vegyenek fel, de hogyha nincs más lehetőség, akkor kijönni, és akkor tényleg itt elindulni, stb., és akkor vissza lehet fizetni a dolgokat.
Ezt írta valaki más is. Igen.
Itt Németországban, amikor meglepődtem, hogy itt a betegszabadság 6-7-ig a munkáltató 100%-osan fizeti a béredet, utána meg 6-7 után átvállalja az egészségügyi kassa, és a bérednek a 70%-át kapott. Szóval ebben is másabb. Amikor meghallottam 6-7, mondom, otthon.
És igen. Ha jól tudom, nem is kell különösebben igazolnod, hogy mi a bajod.
Hát nem.
Tehát nincs az, hogy el kell menned a kör.
Nekem itt volt például a fogorvosnál, kiúzták a fogamat, mondtam a doktornak, mondom, tudok menni dolgozni, de ő nem enged. Hát mondom, miért nem enged dolgozni, doktorné? Azért, mert kiúzták a fogamat, friss, hajolok, elmérdekeit. Hát mondom, Magyarországon, mert a doktor nem érdekelte, jó, ki van, húzom, lehet dolgozni. Itt papírt nem mehetek dolgozni. Jól van, doktorné, akkor nem megyek. Szóval itt a németek nagyon más világ, mint Magyarország, és ez tetszik, hogy kinyílt a világ előttem, hogy gyerekek, ezt így is lehet, otthon miért nem működik. Még hiába vannak ezek a szankciók is, Németországban kapják a gázártámogatást, meg minden, szóval meg, hogy mivel nekem tavaly történelem volt, mivel visszajöttem októberbe az idei adóból, itt adó visszatérítés van, nem kell minden évben adózni, szóval tavaly évből fogok jócskán visszakapni, mivel nekem az állam kiegészíti, mintha egész évet dolgoztam volna. És ez Ausztriában is ugyanez van.
Dániában itt van ilyen?
Nem tudom.
Valamicske volt, de nem egy jelentős.
Igen, bocsánat.
Én azt mondom mindenkinek, hogy nincs kolbászból a kerítés. Itt is vannak olyan, hogy például rádió adót kell fizetni, holott csak számítógépen van meg internetem, de fizetni kell, szóval vannak olyan dolgok, amikkel nem vagyok kibékülve, de ez Németország, el kell fogadni. Ez ilyen világkész, nincs kolbászból a kerítés.
De Dániában is van.
De... Itt is van. Médiaadó.
Meg nem is az, amikor elmentem a Kauflandba, és láttam, hogy pik, kolbász, szalámit, pik, olcsóbban megveszem, mint otthon. Most 4 euróért vettem a pik, kolbász, szalámit. Mindig megyek, és akkor veszek. Szóval itt tettem életem először pik, szalámit, mert otthon nem tudtam megvenni. Ez is fura.
Itt én nem voltam most, itt van egy ilyen Fötex nevű élelmiszer áruházlánc hálózat, ez egy egész Dániát ugye beteríti, én úgy tudom, hogy ez egy dán cégcsoporthoz tartozik, van több egyébként ilyen brandjük, de a lényeg az, hogy itt a Fötexben most lehet kapni pik szalámit, ezt az előre csomagoltat, az egyik barátom mondta, hogy 10 koronáért az úgy 500 forintba kerül, ami ugyanaz Magyarországon 850-900 forint.
Nagyon durva.
Hát, és itt 500 forintért árulják. Mondta a feleségnek, hogy akkor vegyél még 10-et. Csak hogy, ha már ennyire olcsó volt ez is magyar szaka, akkor hozzá egy csomót, hogy legyen itt nálunk. És az albérlet meg a lakhatás, az hogy van kint? Tehát, hogy könnyű találni?
Hát, én most tudtam, hogy én hát elmondom, hogy én 2021. januárjában visszamentem Magyarországra, akkor volt egy párom, tavaly áprilisban szétmentük, akkor megcsináltam a nyelvvizsgát, minden is, akkor éreztem, hogy én olyan nyomást éreztem a mellkasomon, hogy az eddig nem éreztem, hogy én ott meg vagyok, hogy visszaléptem kettő, egy lépés előre, kettő hátra, hogy nem éreztem tovább, tehát nem éreztem jó magam a saját hazámba is. Okay, augusztusban voltam nyaralni anyukámékkal, szeptemberben gondoltam, felvettem a kapcsolatot a főnökkel, itt elhelyeztem, még mondom, szeretnék kijönni. Jó, sajnos 2 hétre táppénzre kerültem, elintéztem minden, és ez egy 7 leforgás alatt felmondtam minden, és aznap indult, és de én mikor indultam ki, bocsánat, október 1-én indultam ki Németországba, és az is poén volt, hogy az öcsém megkérdezte, hogy mivel megyek ki, hát mondom, kocsi van, én egy házhatszával, egy 1-4-es benzines 90 lovas házhatszával jöttem ki, szóval, és azt mondom, hogy csak nézett, hát mondom, én, ha nekem a gyerekre Suzuki menne, azzal is kijönnék, igaz, hogy kényelmetlen, de azzal is kijönnék, szóval nekem itt nincs akadály, szóval többször megálltam, igaz, a házhatszal kényelmes, volt nekem Audi is, de ott többször megálltam, pihentem, mentem tovább, és nem rosszabb, mint egy dízel. Nem rosszabb, mint egy dízel, szóval mindenki mondja, ó, dízel, én úgy vagyok fel, én nem vagyok dízel-benzipárti, inkább úgy vagyok, hogy a használatnak megfelelő kocsit veszem. Hogyha hosszú távra megyek, akkor dízel, a rövid távra, akkor benzin. Itt a lakhatás meg úgy van, most egy kis, hát ilyen 20 négyzetméter, 20-25 négyzetméter szobában vagyok, WC-vel, 350 euró havi szinten. Itt amúgy több szint, több szoba van, meg alattam van egy kocsma, szóval.
Akkor minden adott, minden adott.
Minden adott, és azt úgy tudtam, hogy Magyarországról felvettem a kapcsolatot, akik itt dolgoznak, hogy tényleg magyar ismerősök, és akkor felítettek nekem visszajutni.
És nincs is ilyen igény, hogy saját albi, tehát saját albérlet, mondjuk kibéreltek egy lakást, vagy egy házat, és akkor a tesóiddal ott hárman vagytok csak?
Hát a tesó még nincsenek, mert én már egyedül vagyok, tesó még 2021 áprilisában visszamentek, mert ők úgy vannak vele, hogy Magyarországon születtek, ő az ő hazájuk, inkább élnek szegényesen. Az az ő döntésük, ők az. Én tudom, milyen a helyzet Magyarországon, ők, mint én 2021 januárjában mentem hozzá, ők utána jöttek áprilisba, de én, mikor Magyarországon voltam, ez a másfél év alatt, én, nekem az szívem vágyott vissza. Vágyott vissza Magyarországba. És így, hogy szétmentünk a párommal, hogy szétmentünk, hálát adok az égnek, hogy így alatt kaptam egy esélyt, és akkor visszajöttem, és megértettem azt a idejét, a hasonlatot, hogy az élet meg tud citrommal csinálni belőle a limonádét, hát a tavaly év az megdobott citrommal, de a végére limonádét csináltam, szóval
ez jó.
Benne van az életben ez a keserűség, tényleg azért az volt a leghosszabb párkapcsolatom, 3 év után szétmentünk, rosszul esett, lelkileg rosszul voltam, akkor jó volt a családról, tudom, amikor már meggyógyultam, és utána éreztem, hogy gyerekek, mondom, én nem érzem magam, ne így, nem ez az én helyem, kijöttem, és ez a megkönnyebbülés a lelkemen, amikor már átléptem a Magyarország határt, ez az érzés, hogy közeledtem a célom fel, az álmom fel, ez egyszerűen így ment lefelé, és amikor kijöttem, olyan mosoly volt az arcomon, hogy igen, boldog vagyok, úgyhogy egyedül vagyok, de boldog vagyok, mert kint vagyok, és akkor az álmaimat...
Mi okozta nálad ezt a nyomasztó érzést?
Tessék?
Mi okozta nálad ezt az érzést, amitől megszabadultál a határátlépésre?
Az, hogy egy olyan élet felé indultam el, amiről mindig is álmodtam. Csak másfél évvel ezelőtt azért mentem haza, mert hogy szerelmes voltam, és akkor feladtam az álmomat.
Ezt akartam kérdezni.
A nők.
Igen, mert mondtad, hogy 3 év volt, és ugye azt mondom, hogy másfél évet volt otthon, hogy a hölgy miatt mentél haza, de akkor már adod is a választ.
Igen, a hölgy miatt, mert hogy én mondtam neki, mondom, otthon nem megyek vissza a nyomorba. De és ez neki olyan nagy ütést adott, hogy a nyomorba, hogy miről beszélek, hogy Magyarországon is van már olyan fizetés, mint Németországban, hát nincsen, de nem akartam, hogy nekem volt igazam. Jó volt másfél évig otthon, a szakítás után azzal a lelki erővel lenyelvvizsgázni, az egy mindig is jó pont lesz a számomra, szóval a nyelvvizsgát úgy csináltam meg, hogy akkor még friss volt a szakítás, és megcsináltam elsőre. És akkor még a középiskolai német tanárommal felvettem a kapcsolatot, és akkor ő felkészített, másfél hónap alatt kitűztem, és azt mondta, látta, hogy van tudás. Még akkor is mondta középiskolában, hogy Palinak jó nyelvérzéke van, csak lusta tanulni, de így is volt. Lusta voltam, és én akartam, mindig is álmom volt a nyelvvizsgát, de valahogy nem éreztem azt, hogy én abból az iskolai tudásból le tudnék nyelvvizsgázni. Kijöttem az életbe, ide a szövegkörnyezetbe, és akkor ha már otthon voltam, akkor kihasználtam, akkor már megcsináltam az álmomat, lenyelvvizsgáztam, és akkor van róla egy papírom, és azzal mindig örömmel tekintek vissza, hogy milyen nehézségek árán szereztem meg, szóval. És akkor visszajöttem, és már úgy jöttem ki, hogy én mondtam anyáméknak, hogy én már végleg én hallett, hogy én már nem adom fel az álmomat, csak is előre. Szóval ebből is tanultam. Szóval amikor végigmentem így az útjainszorásról, sokat változott a személyiségem, meg minden, hiszek az emberekben, mert hiszem, hogy vannak jó emberek, nekem is hál' Istennek csak jó emberekkel vagyok körülvéve. Szóval optimistán állok a dolgokhoz még ebben a rossz háborús helyzetben is, szóval mindig van előre. Mindig csak előre, sose hátra.
Tervezel egyébként állampolgárságot váltani?
Na igen, tervezek.
Csak így elgondolkodtam, hogy miért kell neked nyelvvizsga, és akkor beugrott, hogy esetleg ehhez is.
Hát nem azért csináltam, ez nekem egy álmom volt, és akkor így megcsináltam. Ott van, kész van nyelvvizsgám, szóval...
Több vagy ettől is, ugye? Ez is egy tök jó plusz dolog, ez is ott van a kis tarisznyájában az embernek, hogy tök jó van egy nyelvvizsgám.
Igen, mert sokan kérdezték, hogy minek nekem nyelvvizsga. Mert mondom, ez az álmom, és megvan az álmom, kész, teljesült, és akkor így...
Ja.
Oké, jó beszélhet németül, de nekem kellett egy nyelvvizsga, hogy azt a tudás, és a német tanárom is mondta, hogy akiknek nyelvvizsgát szeretnének, azoknak azt ajánlja, hogy külföldön.
Ja, már csak egy menyecske kell akkor.
Na, hál' Istennek alakulóban van egy pár kapcsolatom.
Na, nagyon szorítunk.
Otthonról hozod, vagy helyi?
Otthonról kaposvári minden, velem egyidős, vagy 31 éves, de reálisan látja a dolgokat. Mondtam neki, hogy én kint élek, a minden, szóval teljesen megérti, miért jöttem ki, szóval neki is az a terv, hogy kijönni, mert minden miért. Neki is van álma, célja, és nem akadálya a kapcsolatnak az, hogy én most kint vagyok, szóval.
Uh-huh. Hát nagyon jó, nagyon örülünk neki.
Igen, reméljük, hogy mi hamarabb minél közelebb juttok a közös célotok felé.
Igen. Jó, hát srácok, szerintem nagyjából azért ezt így első körbe kibeszéltük, bár én azért remélem osztoztok ebbe, hogy szeretném tartani Palival így a kapcsolatot.
Kifejezetten, tehát én azt gondolom, hogy...
Én ezt akartam mondani, hogy szívesen tartanám veletek a kapcsolatot, mert én igen, több időnk lenne, akkor így tudnék sokat mesélni, szóval meg most akarom mondani, hogy bekerültem egy ilyen Facebook csoportba, mintháláig németül, és ott is az embereknek adtam egy kis motivációt az élettörténetemmel, és az is olyan jól esett az embereknek, mert minden, meg így tovább, szóval, és ez meg az egyik ismerősöm, vagyis az angol tanárom, aki tanított online Magyarországról, kért tőlem tanácsot, hogy milyen a külföldi élet. Én hitelesen elmondtam neki, hogy ez meg az, szívettel, hogy kimentek Hollandiába, ott dolgoztak, már akkor is megtetszett nekik a külföldi élet. Közben jött a svájci állás, most Svájcban vannak, és azt mondták, hogy ők már nem mennek haza. És itt és meg azt akarom mondani a nyelvtanulásról, hogy tényleg a német nehéz nyelv, talán a világon a hetedik legnehezebb, de szép nyelv, logikus, nem mindig logikus, de tanulható. Uh-huh. Annyi, hogy én, hogy tanulom az angolt, németről angolra könnyebb. Uh-huh. Fordítva nehezebb, mert az angol tanáromnak meg kell tanulni a németül, de nem lehetetlen. Meg lehet tanulni a németet, csak annak kötött a nyelvtanja, hogy módbeli segédig ez, a végén főnévigen, és stb. Meg lehet tanulni, ez rajtunk áll, hogy mennyire vagyunk kitartóak, mert minden, mert a német is szép nyelv. Én kifejezetten szeretem. Az angolal sincs bajom. Igaz az angolal az, hogy másképp ejtjük, másképp írjuk, meg benne van a betű, csak nem ejtjük. Na igen, ez ilyen nyelv. Minden nyelvnek megvan a sajátossága. Sok ismerősöm szidja a nyelveket, de nem kell szidni őket, minden nyelvnek megvan a sajátossága, azt úgy kell szeretni, el kell fogadni, bele kell törődni.
Így igaz. Így igaz. Most viszont bocsánat, mennünk kell, most hivatalosan hivatalosan elbúcsúzunk tőled, aztán még egy-két percet vagyunk, jó?
Hát ne ragd majd le.
Ne ragd le, igen, csak hogy így a vágás miatt, jó? Na, srácok, hát akkor... Szerintem kicsomagoltuk Palinak a történetét, nagyon inspiráló volt, nagyon szuper volt, még majd beszélgetünk róla egy kicsit itt az adás végén, de nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél hozzánk, fogjuk veled tartani a kapcsolatot, hívunk mi is téged, mert akikkel mi csinálunk vendégeinkkel interjút, általában utána képletesen szólva így fogjuk a kezüket, és időnként beszélgetünk velük, behívjuk őket adásba, illetve péntekenként este 7 órakor a Facebookon van nekünk egy élő adásunk, ez a Költöz külföldre sorozat, és hogyha gondolod, és éppen ráérsz, akkor péntek esténként 7 órakor Facebookon, már ha van Facebookod, akkor be tudsz nézni hozzánk, és akár be is telefonálhatsz, beszélgethetünk a témáról, ami éppen aktuális az adott pénteken, úgyhogy ott is várunk nagy szeretettel. Most viszont köszönünk Palitól, Pali volt itt velünk Németországból.
Én is nagyon örülök, hogy itt voltál. Én megmondom őszintén, én imádtam hallgatni azt a jó ízes beszédet, ami neked van. Én ezt imádom, és ettől még mindezek mellett én egy nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus, és tényleg nagyon szimpatikus embert ismertem meg benned így ez alatt az egy óra alatt. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm meg, hogy én is szeretném veletek tartani a kapcsolatot továbbra is.
Na, ne körülünk. Egyébként nekem is nagyon tetszett mind a sztorid, szintén a szabolcsi kiejtés, és felmerült bennem egy kérdés, hogy ez áthallatszik a német beszédedbe is?
Hát nem tudom, így a próbálok úgy beszélni, mint a németek, szóval nem tudom, így a német német nem vette észre, de szerintem, hogy aki
Magyarországról? Külföldi,
uh-huh. vagy Magyarországra, szerintem az észre menni. De így a német az nem csak amikor mondják, hogy jó beszélek, biztos átjön, de ilyen vagyok két szóval.
Nem, ezzel a világos semmi baj, csak pont ebben gondolkodtam, hogy amikor én mondjuk egy franciával beszélek, aki angolul beszél, akkor egyértelműen tudom, ez egy francia. És
meg itt a, most ez, igen, bocsánat, hogy kézbe vártam.
Semmi gond. Tehát ugye te otthon ezt a, így tanultad meg a magyar beszédet, és a németet meg ugye igen. Németországban úgy, ahogy a németek. Tehát valószínűsítem, hogy annyira nem lehet áthallani.
Na, használom a dialektusokat, meg minden, meg így tényleg így tudok a változatos szórendet kialakítani, meg hogy nem mindig azt mondom, hogy vigyéjt, dír, hogy állesztrál, meg minden szóval. Így lehet igazán megtanulni németül, amikor kint van az ember az adott nyelv környezetében, akár németül, akár angolul szóval. Csak így lehet igazi perfekt nyelvre szert tenni, én azt gondolom.
Na, akkor jól van, akkor gyerekek, hát klasszikusan, stílusosan a Fider Zén Palit hallottuk Németországon. Szia, Pali!
Szia, szia!
Sziasztok!
Na, hát itt van, kérem szépen, megvolt az interjúnk Palival. Hát, wow. Gyerekek, mit szóltok hozzá?
Hát, hogy a régi önmagamat idézem, wow, wow, wow!
Tényleg!
Szerintem... Pali, a Pali az Pali, én azért mondom, az ország palikája, és ez csupa nagybetűvel jó értelembe.
Uh-huh. Ne nézzük Palinak akkor.
Ne.
De egyébként nekem, tudom, mit tetszett a legjobban? Az, hogy oda tette magát, és lehet látni, ahogy a megbecsülése, fizetése egy arányosan emelkedik, hogy gyakorlatilag egy olyan dolgot csinál, amit bárki elérhet, hogyha hasonlóan áll hozzá.
Mm-hmm. Nekem, ami nagyon tetszett, azon kívül, hogy ugye hogy most kim van, persze már jó sorsa van, és mindez ugye jó anyagi körülmények, meg egy jó jövőkép, nekem maga az ember. Tehát nekem nagyon-nagyon sokat jelent mindig az, amikor tudok beszélgetni valakivel, akiben megvan ez a józanság, ez a valahogy azt mondom, inkább ez a tisztánlátás, az egyszerű tisztánlátás, és mindez rossz indulattól mentesen. Én az ilyet nagyon-nagyon szeretem, mert valahol az én emberi értékeim, azok nagyjából ide vannak belőve. Tehát, hogy ez egy ideális képnek egy eléggé erős manifestációja.
Igen, értem abszolút, és egyet is értek vele, illetve hát még annyit így Palival kapcsolatosan, hogy na, ugye Pali egy olyan srác, ahogy én mondtam neki adásba is, hogy rossz helyre született. Hát, de most nem tudom, hogy ezzel az attitűddel, ezzel a habitussal, a hozzáállással az élethez, ezzel a fajta életigenléssel, dinamikával, én úgy képzelem előtt, hogy bemegy mondjuk egy környezetbe, valahova, és ott a dolgok élőbbé válnak. Uh-huh. Élőbbé válnak, és ő és azáltal, hogy ő bemegy oda, és ott van, ő segíti azt a, tehát nem lehúzzák őt, hanem ő emeli fel
igen,
a többieket.
Igen, akinek jóadták közeli társaságába lenni, akár munkakörnyezetbe is, tehát szerintem ő az, aki mellé, hogyha beúszták a kicsit bizonytalan kollégát, akkor az is egy kicsit biztonságban érzi magát, hogy ott van Baliga. Egyébként értem azt, amit akarsz mondani azzal, hogy ő rossz helyre született. Szerintem nem is az, hogy rossz helyre született. Most valósítja meg magát. Tehát alapvetően, akkor én is rossz helyre születtem, mert alapvetően egy tengerparti villába de nagyon tudnék érvényesülni, ahol ott vannak a barátok, hatalmas nagy ugye, vagyonok a bankszámlán, most ez vagyonokat idézőjebb mondom, és tehát jó,
igen.
Megvalósítja magát.
Igen, de én ez alatt azt értem, hogy én azt gondolom, voltam Nyíregyházán, most ez nem Nyíregyházáról szól, hanem úgy általánosságban, ahogy beszélt hozzánk, én nekem egy olyan benyomásom volt, hogy egy ilyen srác tudod hova való? Az USA-ba egy ilyen nagyon ambiciózus, nem tudom, biztosító, vagy broker céghez, vagy olyan sales területre.
Bármi akár, vagy vállalkozó, igen.
Igen, mert így pikpak szerintem meg tudná valósítani ugye magát, tehát nagyon sokra vihetné. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében meg nem gondolom, hogy ott olyan extrém sok lehetőséged lehet. Ráadásul ugye, amit a média a tévében mindig bejátszik, azok a különböző ilyen pillanatképek, amiket nem tudom most, ha azt mondom nektek, hogy Szabolcsból milyen pillanatképek jönnek elő, akkor nekem nem az, hogy olyan emberek róják az utcákat folyamatosan, akik ilyenek, mint Pali, hogy így fullon tele vannak élettel, és tele vannak célokkal, álmokkal, ambíciókkal, és ezeket meg akarják valósítani. Tehát arányaiban nézve én azt gondolom, hogy sokkal, akár egész Magyarországra is ezt rávonatkoztathatjuk, sokkal több az az ember, aki úgy jó az, ami van, kevés az olyan, mint Pali, aki nagyon ki akar törni ebből, akinek álmai vannak, akinek céljai vannak, aki többet akar. Ja, de ez még csak azt mondom most, hogy gondolkozok rá, hogy ez még csak nem is Magyarország kérdés. Ez akár világszintre is kiterjeszthetjük, hogy százalékos arányban sokkal kevesebben vannak ezek az emberek.
Ezzel egyetértek.
Pont azért is sajnálom, hogy az a gazdasági környezet, amiben ő született, mert igazából ő nem született rossz helyre. Csak van egy olyan iránya az országnak, amiből ő el akart jönni.
Ja.
Tehát pont ezek az emberek jönnek el, akik tudnának egy ilyen további lendületet adni az országnak, hogy épüljön, szépüljön, fejlődjön, jobb hely legyen, ahol többet lehet keresni. Ezeket sajnos elég szép nagy számban itt találjuk meg nyugaton. Uh-huh. És ahogy elég sok emberrel beszélünk, sokan akarják még őt követni.
Uh-huh. Igen.
Úgyhogy az lenne az optimális az én nézőpontomból, hogyha elég sok Pali maradna otthon.
Hát egyébként így van, elég sok a Pali.
Nem, most félretéve.
Igen. Kihangsúlyozom, nagyon-nagyon tetszett a beszélgetés. Nekem az emberi oldala volt az, ami elvitte a pálmát. Ráadásul az, hogy ő segítette a testvéreit.
Igen.
Tehát maga ez a fajta hozzáállása a dolgokhoz, ez egy ilyen nagyon tiszta lelkületű emberre utal az, hogy ő kimegy, dolgozik, segítem családot, és anyukáját.
Kazánt veszek.
És igen, tehát, és tök jó volt nekem az a tisztánlátása, hogy ő teljesen mértékig átlátja azt, hogy mondjuk az ő szüleitől, azon kívül, hogy nagyon sok szeretetet és törődést kapott, ugye nem tőlük hozta közvet, tehát nem ők táplálták belé ezt az attitűdöt.
Igen.
Ugye? Hogy ezt tök jó tisztán látja, és hogy mindezek mellett én nem az jött, hogy tök jó tisztelettel, szeretettel beszél a szülőkről, tehát hogy ezt nem rosszként fogta föl, hogy úgy, miért nem ebbe az irányba tereltetek, hanem az, hogy oké, nyilván önnekik is van ugye egy családi háttér, ahonnan jönnek, és ő ezt próbálja őket ezáltal is felemelni, hogy ő tud nekik segíteni. Igen. Nekem ez nagyon tetszett.
Nagyon jó volt.
Ami meg nekem tetszett, volt egy interjúnk ugye Gábor Gáborral, és ő segítette ezt a srácot. Ugye ez a segítség, ez tovább adódik. Tehát ő meg segített másokat. És ez nekem egy jó példa, hogy akit lehet, segítsetek, főleg külföldön, ahol az ember egy olyan környezetben van, ahol vannak olyan nehézségek, amire ő nem számít. Uh-huh. Úgyhogy, ha tudsz, segíts másoknak, akik tovább tudják adni ezt a segítséget.
Egyetértek.
Nagyon szép gondolatok.
Így van. És szerintem ez nagyjából így meg is ágyazott annak, hogy szépen lassan majd átmenjünk a VIP szobába.
Egyetértek.
Ugye, jó gondolom, hogy...
Igen.
Ezt már nem lehet fokozni, gyerünk tovább.
E felé haladunk?
Így van, így van.
Így van, így van. Na, akkor ennyi fért a mai adásba, mi jól éreztük magunkat veletek, reméljük ti is jól éreztétek magatokat. Írjatok nekünk az ötletkukac.külföldrementem.com e-mail címre, hogy mit gondoltok az adásról, miről akartok hallani, és hogyha van bármi téma ötletetek, írjátok le és küldjétek el nekünk.
Így igaz, vagy küldhetek nekünk hangüzenetet is a weboldalunkon keresztül, a weboldalunk ugye a külföldrementem.com, illetve ha tetszik, amit csinálunk, akkor lájkoljátok a Facebook oldalunkat, illetve csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz. Mind a kettőnek az a neve, hogy a Külföldre mentem, majd jövök. Tehát Külföldre mentem, majd jövök. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltatok ma is velünk. Sziasztok, sziasztok! Peti vagyok.
Így igaz, jó volt veletek. Jövő héten újra ugyanitt. És aki látta a Free Guide-t, az érteni fogja. Don't have a good day, have a great day. Úgyhogy ciao, sziasztok!
Have a great day, sziasztok!
Na akkor, hölgyek, urak, harangoztak is, akkor itt vagyunk a VIP szobában. Foglalj el, kérem, mindenki a helyét. Nekem itt egy Cherry Lime Virgin Ricky's.
Nekem hoppá. Egy Cherry Lime Coca-Cola Light Zero, Zero Sugar.
Ismét én nyertem az utolsó nullás sört.
Itt van az improvizáló, téma nélküli VIP szoba. Itt vagyunk veletek. Vagy hoztatok témát?
Én nem hoztam semmit. Te minek?
Hát, akkor jó.
Nem, hát alapvetően mindenki elmondja, hogy...
Te figyelj, nekem van egy gondolatom.
Na,
mondd.
Csak úgy matek, egy kicsi matek így az estére. Uh-huh. Nekünk az estére, aztán neked kedves hallgatónk meg. Ki tudja mikor, de nem viszünk nagyon bele ilyen, nem ilyen nagy matekra kell gondolni. Csak egyszerűen azon gondolkoztam, hogy csak ez egy ilyen játék, ha mindenki,
aki hallgat,
mondjuk Kelet-Magyarországról, igen, elmenne Ausztriába, két kérdés.
Ki csukná be a kaput?
Nem. Hány embert tudna felszippantani Ausztria, mondjuk?
Gyanítom, egy ilyen Szabolcs-Szatmárt, azt igen.
Aha. Jó, akkor meg mondjuk Németország. Tehát azért úgy fél Magyarországot fel tudná szippantani az EU, szerintetek?
Könnyedén, mert ha most megnézed, hogy például Ukrajnából eltűnt Alsóhangon 11 néhány millió ember, mindenhol ukránokat látsz?
Aha.
Nem. Nem. Hát...
Na oké, akkor fél Magyarország eltűnt, és képzeljétek el ugyanazt, hogy azt a pénzt viszont, amit most Magyarországon megkeresnek, azt hazaküldik.
Igen.
Van ennek, tehát hogyha mondjuk annyit, elkezdünk matekozni.
Annyit azért nem, de átlagosan mondjuk a megkeresett pénzének a 10%-át.
Ezért választottam Kelet-Magyarországnak a...
Igen, én a nyugati jövedelem 10%-át az ugye ilyen rokon, támogatás, mit tudom, ilyen vásárolók otthon valami dolgokra elköltik, de nagyobb összeget nem hiszem, hogy...
Én még nem láttam, hogy hova akarunk kiukadni. Azt értem, hogyha mondjuk elköltözne az a mondjuk 3 millió ember, és hogy ők hazaküldenék Magyarországra azt a pénzt, amit most megkeresnek, tehát magyarul a magyar gaz, tehát a körforgásból nem hiányozna. De egy kérdésem az, hogy kinek küldenék
hiányzik
haza.
Hiányzik?
Tehát, hogy hova akarunk ide?
Hát csak egy ilyen experiment, igen, hogy alapvetően sokan jobban élnének, ugye, nyugaton.
Igen, bár ugye mondom, hogyha kiköltöznek, akkor minek küldjék haza? Hogyha nem maradt itt senki. Ha csak látom, költöztek a nyugati ország részre a maradék rokon.
Mint hallottad, kazánt venni és igen, egyéb dolgokra.
De akkor már nem kell, nincs kinek kazánt venni, mindenki el.
Akkor azt fejtsük meg, hogy ha kimennek ugye nyugatra dolgozni, és hazaküldik azt a 130 ezer forintot, vagy 150 ezret, vagy 200 ezret.
Amit egyébként nagyon sokan meg is tesznek, tehát ez egy valós élethelyzet.
Amit megkerestek otthon korábban.
Igen. Hát ugye? Hogy támogatják a családot, vagy hát akár a saját közvetlen feleségüket. Nem, nagyon sokan úgy vannak ki, hogy a család otthon marad.
Uh-huh. Akkor gyakorlatilag fenn lehetne tartani úgy Magyarországot, a jelenlegi állapot szerint, hogy külföldön élünk és dolgozunk.
Igen és nem, mert azért amikor otthon vagy és forog a pénz, ugye az áfa, meg egyéb ilyen dolgok miatt, nem.
Aha.
Tehát ugye több ember, több jövedelem. Nem.
Valahogy nem ez a megoldás az országnak a jobb átételére, ugye itt egyéni szempontok alapján ugye lehet ugye az egy szempont, hogy kiköltözik valaki és hazaküldi, támogatja a családot, és ők közben még ugyanúgy egy és saját magát is eltartja egy jobb élettel, de valószínűleg nem ez lesz a megoldás a magyar élethez.
Otthon viszont nem termel értéket, tehát nem dolgozik egy akkumulátorgyárba, vagy egy más...
Nem egy moziba,
érted, szóval...
Színházba.
Többletértéket nem hoz létre. Lehet, hogy hazaküld annyi fizetésnyi pénzt.
Hát ezt
meg mondom. Mi lesz Lacival, a sarki giroszossal?
De például az a cég, ahol nem dolgozik Magyarországon, az már nem tud adóbevételt termelni.
Uh-huh.
Érted? Tehát valahol ez a pénz akkor is hiányzik, hogyha a jövedelmének megfelelőt hazaküld.
Uh-huh.
Mert nem lesz valaki, aki dolgozik a mezőgazdaságban, vagy a valamelyik összeszerelő soron.
Ha azt próbáljuk megfejteni, hogy mondjuk a Magyarországnak mi lehet a segítségére, vagy hogyan lehetne jobbá tenni, erősíteni, valószínűsíthetőleg ugye nem ez a fő kulcsa. Nyilván lehet így stabilizálni, lehet embereknek az életét, de alapvetően ugye ez egy két külön mozgás. Nem, tehát az egyik az egyének, ugye, hogy a családok, hogy ők hogyan élnek túl, a másik, ugye az ország, az meg egy más jelleg. De az egy politika, az nem a mi asztalon.
A másik, hogy ha nem dolgozik otthon, akkor például nem fizet nyugdíjjárulékot utána senki. vagy nem fizet maga után sem ilyen járulékot, és omlik össze mondjuk a nyugdíjrendszer.
Hát az így is úgy is összeomlik.
Így is úgy is, de azért ez még...
Na, azért még működik, anyukám még kapja hatalmas nagy summákat. Mindig mondja, hogy Petike, megint fáj a hátam, megint készpénzbe kértem, úgyhogy alig tudtam fölhozni.
Aha. Hát én most hallottam egy podcastbe, ilyen YouTube amerikai podcast, hogy az USA-ba 2034-től kezd el csökkenni a folyósítás összege, tehát kevesebbet fognak már kapni, mert egyszerűen nincs annyi utánpótlás.
Így van.
De milyen érdekes, hogy amikor
később adott.
Amikor másról van szó, akkor hirtelen meg növelik a kasszának a mennyiségét, nem, hogy akkor nyomtatnak úgy, tehát mint előállítanak lóvét, ilyeneknél meg akkor az ugye kevés volt a befizetés, rácok. Érdekes, kíváncsi, hogy pénz milyen irányba fog majd elmenni. Meg hogy a gyakorlatban ez majd hogy fog lecsapódni. Amikor az lesz, hogy ugye nagyon sokan ugye abban a tudatban vannak, hogy nem majd a nyugdíj ugye valamilyen szinten biztosítja nekem.
Nézd meg Franciaországot, hatalmas milliós tüntetések vannak, mert csak picit hozzányúlt a kormány a nyugdíjrendszerhez.
Jó, de a franciák azok ilyen nagy lázongó népük egyben.
Igazuk van, utcára. De most őszintén.
Ja, én engem nem bánom.
Azért
nem is hallottam,
azért
értek
el valamit, mert nem hagyták magukat. Tehát ha megnézed, ahol valamelyik országban például erősek a szakszervezetek, meg ilyesmi, azok az országok azért jobb életkörülményű munkásokat tudnak eltartani. Nem azért van gond Magyarországon, mert az emberek nem termelnek, hanem azért, mert senki nem áll ki az érdekükért.
Ezzel való egyet kell, hogy értsek. Tehát Franciaországban milyenek a nyugdíjasok? Előre ország népe harcba.
Így van.
Ugye?
De várjál, éppen néztem egy ilyen hírt erről, és kimentek a 20 évesek is. Mert úgy voltak vele, hogy oké, én kiállok a nyugdíjasért, mert majd egyszer én is leszek nyugdíjas. Tehát ha hagyják, hogy most ha mondjuk nem foglalkozna vele senki, akkor a rendszer úgy változtatná, hogy neki kényelmes, és akkor annak az lenne az eredménye, hogy majd 30 év múlva, amikor ő megy nyugdíjba, akkor már egy rossz rendszer lesz.
Oké. Ti egyébként nektek nyugdíj, bármi terv, számítás, mire számítotok, vagy mire terveztek, foglalkoztok egyáltalán vele?
Termeljen meg magamnak valahogy. Módszer mellett döntöttem, mert amit néztem, hogy mennyit ad az állam, hát az édes kevés.
Aha. Igen, én is Matyit akartam
pedig
kérdezni.
Pedig neked már karcolja a sarkadat.
Igen, én is azért akartam, hogy te vagy 50 fölött. Én 46 leszek, ugye, még csak úgy, hogy megmondom őszintén, hogy én is gondolkoztam ilyeneken, hogy most akkor havi szinten így valamit fizetni, és akkor talán az nem tűnik el az a pénz, mert otthon úgy tudom, ez eltűnt, nem? Volt valami
csak
valami 3000 milliárd, nem?
Igen.
Apró pénz.
Hogy itt Dániában ez valószínűleg nem tűnik el, tehát hogyha havonta én befizetek valahova 50-100 ezer forintot, akkor az tök jó. De az az igazság, hogy ha már fizetnék valahova 50-100 ezer forintot, én akkor itt lennék ilyen kamikázé pilóta, hogy az élőbe beszéltük, én inkább tudod, mit csinálnék az 50-100 ezer forinttal? Én inkább megtanulnék...
Fekete 17-es.
Nem, értékbefektetés. Tehát olyan cégekbe fektetném be, havi szinten is akár ezt így tolnám bele ezt a lóvét, amikről én azt gondolom, hogy 20 év múlva, ugye most vagyok 46, mondjuk 65 legyen a nyugdíjkorhatár, 20 év múlva többet fognak érni, és hogyha 20 évig én ezt folyamatosan csinálom, akkor nyilván a kamatos kamat elve alapján, vagy a nem tudom mi alapján, ugye az, hogy emelkednek a részvényárfolyamok, olyanba is fektetnék, ami osztalékot fizet, akár fél évente, vagy évente, és így, és ezt csinálnám, és szerintem nagyjából ugyanannyi nyugdíjat össze tudnék harácsolni magamnak, mintha egyszerűen csak odaadnám valakinek, hogy foglalkozzon vele, foglalkozzon ezzel a pénzzel, mert ő ért hozzá. Nem hiszek egyébként ebben, hogy mert ők értenek hozzá, és akkor ők majd a legjobbat akarják nekem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én többet ki tudnék ebből hozni, de legalábbis az érzés mindenképpen jobb lenne, mert az én kezemben van a kormányrúd, a nem, saját pénzemet illetően.
Meg értek veled, meg is abszolút megértem, meg teljesen logos, amit mondtál. Én is azt gondolom, hogy nem feltétlen a, hogy mondjam, nyilván ezek ugye vállalkozások, tehát ilyen profitorientáltak, és azt nézik, hogy hogyan tudnak ők saját maguknak úgy még több profitot csinálni, hogy a bizalom irányukba meglegyen. Én szerintem az egyetlen egy előnye egy ilyen jellegű dolognak, az a kiszámíthatósága, a számolhatósága, a kalkulálhatósága, és nagyon sokan vannak szerintem úgy, hogy nem biztos, hogy vagy nem akarnak, vagy nem is tudnak, tehát nem akarnak ezzel foglalkozni, hogy még így utána menni, mert amit te mondtál, az egy teljesen észszerű és logikus megközelítése, hogyha az ember utána néz, és akkor, hogy hova kéne raknom a pénzt, de sokan vannak, akik ezt nem akarják, nem tudják, vagy bizonytalanok, és úgy mondják, oké, ez, ha én ezt így ide rakom, akkor tudom, hogy mi lesz majd a végén, és ezért választják ezt.
De azt gondoljátok egyébként, hogy egy külföldi átlag fizetéssel, ha most mondjuk 45 évesek vagyunk, és dolgozunk még 20 évet mondjuk bejelentett alkalmazottként, ami igen, a mi esetünkben nincs meg, mert mi vállalkozók vagyunk, uh-huh, ugye, tehát nekünk effektíve, nem tudom, minimális nyugdíjunk lesz, ha lesz egyáltalán valamennyi, hogy ha alkalmazott vagyok, és van egy átlag fizetésem külföldön, akkor azzal nekem olyan nyugdíjam lesz, amivel majd én 65 évesen boldog leszek, és fogom tudni fizetni a lakása, tehát mondjuk, ha nincs lakásom, akkor az albérletet, ha van lakásom, akkor szerencsés vagyok, mert külföldön tudtam lakást venni, vagy házat venni, ugye, tehát, hogy fogom tudni fizetni a törlesztő részt.
Nem lesz már törlesztőt, szerintem, a legtöbb esetben, nyilván, hogyha valaki még ezt 55-60 fő körül tudod vásárolni, akkor lehet, hogy lesz még.
Tehát, hogy elég lesz az a pénz arra, hogy mint a németeknél, vagy az osztrákoknál, hogy beüljél a lakóautódba, és róljad Európát?
Hát szerintem, ha valaki úgymond teljes nyugdíjat kap, tehát az átlag embernek a teljes nyugdíját, szerintem akkor az sok országban elég,
okay,
de viszont nagyon sok országban, hogyha mondjuk egy 20-25 év után az ember kap nyugdíjat, a mai viszonyokat és a mai adatokat, amikkel én így rendelkezem, ha az adott országban olyan kiemelkedő életszínvonalat nem is, de például Magyarországon a nyugdíjból, abból mondjuk egy átlag dán-svéd nyugdíjból, abból szerintem nagyon jól el lehet élni. Tehát az, hogyha mondjuk az ember keresne, mondjuk, hogy kapna nyugdíjasként mondjuk olyan 600.000 forintot, vagy 700.000-et, nem azt mondom, hogy kacsalában forgó palotát, de abból azért lehet biztosítani egy nyugodt, kiszámítható létezőséget, főleg, hogyha mondjuk, ha meg valaki mondjuk ezt egy párban tudnak így kalkulálni, akkor az meg egy kifejezetten jó színvonalon.
Mondjuk ez igaz mostanra, viszont
azt mondtam,
neked
én is igaz
van most. Még mondjuk 20 éved nyugdíjig.
Igen.
Neked mennyi van, Matyikám, 10?
Attól függ.
Nem tudom, mennyi nyugdíjkorhatár.
65, legyen 65.
Annál följebb lesz, de igen, legyen 65.
Akkor még van durván 12 évem, mármint a nyugdíjig.
Igen. Belegondoltál ebbe mélyebben egyébként?
Abszolút nem.
Nem.
Semmi realitása. Egyébként nézegettem, hogy mennyi az átlag életkor, mondjuk például Magyarországon. A 2016-os adat, ha jól emlékszem, az 72 év volt férfiaknál. Viszont egy újabb kutatás szerint ez körülbelül 2 évnyivel csökkent. Magyarul átlagosan 70 évesen valaki már leadja a felszerelést, és ha ezt nézzük, hogy nem létezik, hogy 5 évig nem képes az ember azokból az adókból, amik most befolynak, ugye 20-tól 65-ig egy elég szép számú ember dolgozik, én hiszem azt, hogy ezt képeseknek kell lenniük fizetni. Szerintem itt egy ilyen nagy vetítés van, hogy jaj, milyen rossz a nyugdíjrendszer, meg mit tudom. Egyébként tényleg ingatag, de ez mindössze azért van, mert a kormányok már régen elköltötték azt a pénzt, amit te valaha befizettél. És a pillanatnyi befizetésekből próbálják kifizetni a nyugdíjasokat. Uh-huh. Tehát én hiszem azt, hogy azok, akik megdolgoztak azért a pénzért, azok megérdemlik azt, hogy abban az életkorban, amikor nyugdíjba kerülnek, egy tisztességes pénzzel.
Egyet értek veled, egyébként pont ez a helyzet, amit mondasz, de hát ez szerintem ez nem is nyílt titok, hanem ez egy teljesen nyílt tény, hogy a nettó befizetőkből, mostani nettó befizetőkből finanszírozzák ugye a nyugdíjakat, és pont azért mondják azt, hogy azért lesz majd veszélyes például Magyarországon, ugye, vagy nem veszélyes, hogy kérdéses a nyugdíjrendszer, mert ugye egy öregedő társadalom van, tehát hogy kevés lesz a befizető, amikor ugye nagyon sokan most nyugdíjasok lesznek, amire ők elérik azt a kort, hogy nyugdíjasok legyenek, kevés lesz majd akkor a befizető, és az fogja a problémát okozni.
De
tehát
akkor,
itt most nem az van, hogy te befizeted, és akkor azt elrakják a te számladra, és akkor az ott nyugszik. Nem, hát azt nyilván azt forgatják.
De akkor viszont tegyenek olyan lépéseket, hogy azokat a fiatalokat, akik Magyarországon vannak, tartsuk itt, adjunk nekik olyan fizetést, hogy megérjen nekik itt maradni, mert hogyha én normális fizetést adok egy fiatalnak, akkor ő azt a pénzt be fog menni a Tesco-ba, egy részét levásárolja, vásárolni fog autót, abból lesz egy adórész, üzemanyagot vesz, abból lesz áfarész, meg adórész, tehát igazából azt a pénzt, amit te kapsz, úgyis visszaadod az államnak, tehát nem kéne itt nagyon...
Ezek már olyan témakörök, igen, amiket ilyen nehezebb megfejteni.
De a lényeg, hogy miért megy el egy fiatal? Azért, mert nem becsülik, nem fizetik. Tehát, hogyha...
Egy nagyon haladó gondolat ehhez, jó?
Igen.
Egy nagyon haladó gondolat. Én azt gondolom, ahogy így a jövőbe tekintek, hogy most ugye egy ilyen információs társadalomba érünk. Ez a... Itt az információhoz már hozzáférsz, nem úgy, mint 25-30-40 évvel ezelőtt az internet korában, ugye, és ez még most fejlődni fog még tovább, ugye, a mesterséges intelligenciának a fejlődésével. És ha megnézitek, én azt gondolom, hogy ha csak egy 20 évet előre repülök az időbe, teljesen át fog alakulni a nyugdíjrendszer, a jelenlegi az össze fog omlani, és teljesen át fog alakulni szerintem a nyugdíjrendszer, ugyanis azok, akik, az új generáció, aki most nő fel, az már tudatában van annak, hogy ő saját maga hogyan keressen pénzt, ő saját maga, neki nem kell elmennie sok esetben alkalmazottnak, mert az internet segítségével ő meg tudja keresni ugyanazt a pénzt, amit megkeresne akkor is, ha elmenne valahova alkalmazottként dolgozni, ahol járulékot fizetnének utána. Ha már magának keresi meg a pénzt, védeni fogja azt a pénzt, és a mai fiatalok már tudják, hogy vannak ilyen helyek, hogy oké, elmegyek Dubájba, nem kell adót fizetnem, vagy lesz 10% adó.
Ó, de nem mehet mindenki Dubájba.
De nem fog mindenki Dubájba menni, de például nagyon sokan fognak, biztos vagyok benne, a mai fiatal generáció, mert ez lesz a... Ez, mindenki tudni fogja, hogy ez van, és úgy fognak rád nézni, hogy te ezt nem
csinálod. Igen,
csinálat,
de a nagy átlag, de szerintem a nagy átlag pont nem fogja tudni megtenni.
Tehát most a fiatal generációban nagy átlag, barátom, hát gondold végig, úgy nősz fel az általános iskolába, már úgy mész be, úgy nősz fel, hogy mobiltelefon, ott megosztjátok, tehát ez a fiatal generáció már most is megosztja egymás között azt, amit tanul, nézd meg a YouTube-ot, megosztja mindenkivel.
Én ezt elhiszem, hogy így van, de most csak a gyakorlati megvalósulását próbálom megnézni, tételezzük fel, hogy lesz, mit tudom én, egy 30 év, mondjuk 8,5 millió ember Magyarországon, vagy 9 millió, abból mit tudom, hogy lesz mondjuk 3 millió fiatal, nyilván nem fog abból 2 millió elvándorolni, mert akkor meghalt az ország.
Nézd meg, mi a trend.
Hát én tudom,
én pedig,
hogy
a trend, én pedig 6
fiatalból 5 ki akar menni külföldre.
Hát az sokan ki akarnak, de én csak én egyetértek azzal, amit mondasz, csak hogy szerintem nem lesz. Szerintem több mint 50% az, aki nem fogja ezt megtenni, vagy azért...
Mármint mit konkrétan, miről?
Nem fogja elhagyni az országot. Okay. Hát többen fognak otthon maradni, mint akik elmennek és élnek ezekkel a lehetőségekkel. De ez csak az én véleményem.
Mert ez azt csökken Magyarország létszáma.
Te micsoda?
Csökken a...
Hát nyilván csökken, de hát meg hogyha ezt nézzük, ugye, akkor mindenki, akkor lesz 2-3-4 olyan hely a világon, ahol nagyon jó az adózás, és akkor az egész Európában mondjuk oda fog menni, mit tudom én, majd 50 millió ember, meg fiatal, mert
nagyobb lesz a vándorlás.
Észbe kell kapniuk a kormányoknak, és azt kell mondani, hogy figyelj, ha ezért mennek oda, akkor nekünk is kell valamit csinálni, hogy itt maradjanak.
Ezért fog átalakulni a nyugdíjrendszer. Például ugye egy pár éve alakult ki ez a digitális nomád vagyok történet. Tehát, hogy digitális nomádként, ami azt jelenti, hogy nem vagy lehorgonyozva egy konkrét országba. Digitális nomádként te megteheted azt, hogy gyakorlatilag, ha egy olyan életmódot választasz, hogy 3 havonta változtatsz ugye helyszínt, akkor én olvastam ezt, hogy például akkor akkor nem, akkor sehol, tehát mivel nem vagy 3 hónapnál többet egy adott országba, akkor ott nem kell adót fizetni.
Biztos, hogy így van, és én nem is ez ellen a gondolat ellen megyek, meg gondolom, hogy ez tényleg meg fog valósulni, csak szerintem azért, tehát nem fogják tudni úgy élni ezen, tehát
hogy mondjam, hadd fejezzem be. Rendben. Tehát most oké, nem fogsz tudni adót, tehát hogy nem kell adót fizetned, ugye az egy dolog. Éppen ezért azt gondolom, hogy úgy fog átalakulni a nyugdíjrendszer, ugye, mert azt mondtam, hogy szerintem a mostani össze fog omlani és át fog alakulni, hogy nagyon, tehát százalékos arányban sokkal többen lesznek azok, akik saját maguknak fognak gondoskodni a nyugdíjukról. Például az USA-ban most már nagyon-nagyon lehet látni, hogy a fiatalabb generáció az azt csinálja, hogy van ez az S&P 500, hogyha ezt ismeritek, nem tudom, ez az amerikai gazdaságban ugye az 500 ilyen
vezető
cégnek a részvénye, ebből van egy ilyen csomag, és ebbe rakják bele a saját pénzüket, tehát például ugye nyilván ezek a vállalkoznak, vagy tehát nem alkalmazottként dolgoznak, de ha még alkalmazottként is dolgozik, keres valamennyi lóvét, rak be ilyenekbe. Tehát ebből fogják szerintem biztosítani maguknak majd a nyugdíjat. Az emberek maguknak fognak gondoskodni a nyugdíjról, mert azt már most lehet látni, hogy amit az államoktól kapsz, főleg nyilván ugye Balkán, abból nem mész messzire, abból nagyon-nagyon sanyarú nyugdíjad lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy a generáció nő fel, és a fiatal generáció is ugye nő fel, teljesen meg fognak változni a szokások. Ez nem egy rossz dolog, egyszerűen csak meg fog változni, mert okay. A jelenlegi az elavult, és nem életképes.
De most fizeted ezt a adó, vagy nyugdíjjárulék, vagy valami a formában, fizetsz. És akkor betöltöd, mondjuk én elméletileg 12 év múlva betöltöm azt az életkort, hogy oda megyek az államhoz, hogy na, hol a lóvém? És hogyha azt mondja az állam nekem, hogy bocsi, hát megváltozott a nyugdíjrendszer.
Józsi, hol a Matyi lóvéja?
Elköltöttük, odaadtuk másik országnak, támogatásnak. Érted? Mert körülbelül ez történik, ha megnézed, milyen pénzeket fizetnek emberek különböző országoknak. Na a lényeg, hogy ha ez a rendszer felborul, akkor mit csinál az a Európában, mit tudom én, 200 millió ember, aki viszont jogosult arra, hogy oké, én fizettem egész életembe.
Nyilván ezt meg fogják oldani még ezt a részt, én csak azt mondom, hogy az arányok fognak elbilleni, tehát sokkal többen lesznek azok, mert már ugye a fiatalok már most is e tekintetben sokkal tudatosabbak, akik saját maguknak fogják ezt
jogosan.
És nem fognak bízni abba, hogy majd az állam nekik nyugdíjat fog fizetni, mert látják sajnos a szüleiken, meg a nagyszüleiken, hogy ez nem egy
biztos, hogy nagyon megoldás. Sok ilyen lesz, ugye, és hát szerintem egy ideális képben ez tényleg így is történne. Az én, nem félelmem, az én véleményem, hogy ez a gyakorlatban, tehát ehhez az kell, hogy nagyon éppen milyen gondolkozom mindenki, és az egész világon egy ilyen hú, de mindenki milyen tudatos. A nagy többség, én nagyon örülnék, hogyha illene, de én nem feltételezem azt, hogy a nagy többség ennyire tudatos lesz majd. Tehát nyilván lesz egy nagyon vastag réteg, aki ezt így megoldja, de szerintem lesz egy, tehát ha megnézzük az elmúlt 10-20-30-40-50 évet, azért annak a rétegnek a száma, akik egyre inkább rászorulnak arra, hogy segítséget kapjanak, az csak növekszik, tehát ez az olló növekszik. Én nem gondolom azt, hogy ez hirtelen nyilván azért, mert majd digitális dolog lesz, ezért ezeknek a száma ez majd nagy mértékben visszafordul. Nyilván lesz egy nagyon tudatos réteg, aki ezt meg tudja oldani magának, de szerintem lesz egy nagyon vastag réteg, aki abba kifőleg, hogy ezt látták a szülőktől, nagyszülőktől, tehát lesz egy átmenet, egy-két generáció, aki ezt nagyon meg fogja sínyleni.
Muszáj is lesz. De egyébként, hogyha megnézed, most nem akarok már ebben mélyebben belemenni, de itt van például az egészségügyi járulék, amit az emberek fizetnek. Az legtöbb ember, amelyik igyekszik normálisan, egészségesen élni, egész életében a nagybüdös semmiért fizet. Tehát én például egyszer vettem itt Dániába igénybe orvosi ellátást. Kaptam egy röntgent, ennyi. Tehát igazából az én adómból az a rész egy teljesen fölöslegesen befizetett rész. Az embereknek az a része, amelyik igyekszik egészségesen, normálisan élni, sportol, stb. élete utolsó egy-két évében igényel valamilyen kisebb, nagyobb, komolyabb
korrekciót, testi korrekciót.
Így van. De ezért végigfizetni egy életet igazából egy pénzkidobás, és nem, az a baj, hogy ez nem is opcionális, tehát nem választhatod meg azt, hogy én akarom-e fizetni, nem. Hiszen én például tudom magamról, hogy oké, igyekszem jó állapotba tartani a testem, akkor én mi a francnak fizessek? Akkor inkább erre fizessek egy biztosítást.
Uh-huh.
Na mindegy.
Jajjá. Na, én azt gondolom, hogy ez át fog alakulni, meg fog változni, sokkal több vállalkozó lesz, sokkal több vállalkozó. A régi koroknak a favoritja az az alkalmazotti lét volt, lesz, nem azt mondom, hogy nem lesznek alkalmazottak, de az arány is fel fog cserélődni szerintem. Sokkal több olyan ember lesz, aki a társadalomba, aki képes lesz saját magát ellátni, saját magának, a saját családjának megkeresni a pénzt úgy, hogy vállalkozó.
Én már csak azt várom, hogy a dologtalan réteg mikor tűnik el, akik a döntéshozó pozícióban vannak.
Viszlát 10 000 év múlva.
Igen. Na jó, de szerintem lehet ez az utolsó szó így most.
Az utolsó szó jogán, én is teljes mértékig egyet tudok ezzel érteni.
Na majd a témámat leparkolom jövő
évre. Pillanatok szoktak néha jönni az ember életébe. Na de most eljött a búcsú ideje, és ne feledjétek, a búcsúra szükség van az újra találkozáshoz.
Szuper volt veletek ma is. Találkozunk jövő héten.
Így igaz, és bár a fények kialszanak itt a stúdióban, de a mi lelkünkben izzó tűz, amivel készítjük nektek ezeket az adásokat, sosem alszik ki. Úgyhogy ciao, ciao, sziasztok!
Sziasztok, sziasztok! Peti vagyok, Peti vagyok!
Hello, sziasztok!
Hello, sziasztok! Igen. Hát...
Szeretem ezt az álló mikrofont.
Igen. És mi?
Valamilyen szimbólum mutat eszembe róla?
Most mondhatjuk azt, hogy véletlenül maradt. Bekapcsolva a mikrofon.
Közel vagy a végéhez.
Igen. Nem, nagyon tényleg ilyen praktikus. Praktikus, nagyon szeretem.
Két kézzel foghatod, látom.
Igen.
Jó. Szuper.
Na, a kulisszák
meg. Még milyen? Milyen jó, hogy a mikrofonról beszélünk valójában.
Igen. Nagyon jó. Na, de hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk, hogy itt maradtatok még így a végéig.
Minek a végéig? Na már megint ebben a témában.
Nem, jó volt, hosszú volt. Azért hosszú este van, szeretném, ha tudnátok, hogy most este 9 óra 25 van, péntek van.
És igen. Én hős még megyek dolgozni egy kicsit.
És a hős még megy dolgozni.
Így van. Úgyhogy... És még nekünk is van egy kis biznisz, amit el kell intézni.
Így van.
Úgyhogy most itt elköszönünk tőletek, de nagyon jó, hogy itt voltatok, és egy nagy mosoly a világ felé, arccal a célok irányába, és jövő héten újra ugyanitt, én már nagyon várom.
Én is! Sziasztok! Szevasztok! Kellemes napot, vagy estét, vagy hétvégét! Hello!
És ne feledjétek, pénteken este 7 órakor élő velünk a Facebookon, a YouTube-on, mindenhol élőben
tényleg
ott vagyunk.
Nem is mondtuk, hogy YouTube-on is ott vagyunk.
Igen.
De most már mondtad.
Így van.
Igen.
YouTube. Szevasztok!
Ciao, ciao, sziasztok!
Sziasztok!